egészen új generáció. Ez nem újra tervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvia és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Elpap István, ki ne tudná, elkezdődött. Három helyszínen, illetve egyelőre még csak egy helyszínen, Mexikóban az idei labdarúgó világbajnokság, Mexikó Dél-Afrika 2-0 a nyitó meccsen, és Dél-Korea Csehország 2-1 magyar idő szerint éjszaka, vagy valamikor hajnalban. Bognár Györgyöt köszöntöm nagy szeretettel, a Paksi FC örökös vezetőedzőjét, úgyis, mint mondjuk Mexikó szakértőnket, szervusz, hiszen ki ne tudná, 86-ban jártál ott, sőt 85-ben is jártál ott, nem? Amikor azon a minitornán vett részt a válogatott, és akkor talán az Azték stadionban is volt szerencséd játszani.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, 85-ben egy VB előtti tornán vettünk részt, és ugye 86-ban volt a VB, de az Azték stadionban nem játszottuk.
Nagy ott hol volt, melyik stadionban volt ott a Mexikó elleni meccs, mert ugye az volt a fő meccse annak. Toluca. Na, viszont Dél-Koreával pont játszottatok, meg Mexikóval is játszottatok azon a tornán, de most nem arról fogunk beszélgetni, nem a tegnapról. Jürgen Klopp azt mondta, hogy egészen vacak volt szerinte sportszakmai szemmel a Mexikó-Dél-Afrika meccs, mondjuk egy VB nyitó meccsnek nem kell feltétlenül olyan hüdejónak lenni, de neked mennyire tetszett, vagy milyen benyomásokat szereztél erről a két csapatról az első meccs alapján?
Hát az én várakozásaimnak azért a játékképe megfelelt. Mexikó erősebb csapat, mint Dél-Afrika, jobban játszottak, sokkal képzettebb, jobb játékosaik vannak, csapatszinten is nyilván erősebb. Nem volt egy nagyon élvezetes mérkőzés, de mégiscsak elkezdődött a VB, úgyhogy azt gondolom, hogy talán egy közepes mérkőzésnek ez a színvonal megfelel.
A kulisszák viszont abszolút rendben voltak, nem? Tehát Azték stadion, 80 ezer néző, hazai pálya a mexikóiaknak, azt úgy jó volt nézni.
Hát mindenképpen, hát a mexikóiak amúgy is nagyon-nagyon lelkesek, nagyon szeretik a focit, pláne a saját válogatottjukat.
Milyen benyomásokat szereztél Mexikóról? Ugye Raúl Jiménez sokadik VB-n vesz részt, de ez lehet neki mégiscsak a VB-je, látszott is az arcán, amikor befejelte a második mexikói gólt, amivel azért nagyjából már eldőlt a meccs. Ő komolyabb csapatok ellen szerinted mekkora fegyvere lehető Mexikónak?
Jó játékosról van szó, elég sok helyzete volt, nagyon aktív volt, lőhetett volna akár több gólt is. Hát ő szerintem egy képzett gólerős játékos, hát mindenképpen erőssége lehet a mexikói csapatnak, de azt hiszem, hogy a mexikói válogatott most is, mint az elmúlt évtizedekben egy ilyen közép-közép döntőig talán el tud jutni. A csoportból tovább tud jutni szerintem, de később olyan hosszú részvételt azért nem jósolok nekik.
Mennyit számít, hogy ismét Javier Aguirre a kapitány, aki egyrészt ugye valamikor futballistának is jó volt, játszott is a 86-os VB-n, de hát már többször irányította a mexikói csapatot, ő azért egyfajta ilyen edzőintézmény Mexikóban.
Igen, hát többször visszatértek hozzá, ugye hát ismerhetjük őt a spanyol bajnokságban is. Jó csapatai voltak, egyébként szervezett jó csapatai voltak. Valószínűleg azért is tértek vissza hozzá.
Dél-Afrika, megpróbáltak labdakihozatalokkal operálni, hát erre rá is fizettek, mert ugye Quiñones ebből rúgta gyakorlatilag az első mexikói gólt. Lett volna-e más megoldásuk, vagy nyilván a helyükben nem beszélhetsz, de hogyha te ülsz a dél-afrikai padon, akkor erőltetted volna ezt a fajta labdakihozatat?
Hát én azt gondolom, hogy ezzel meg is verték magukat. Szóval Lehet, hogy ez egy világbajnokság, és itt föl kell vonultatni mindent a labdarúgásból, de éppen a labdakihozatal az, amit azért ennek a dél-afrikai csapatnak nem kellett volna erőltetnie. Hát ez egy aranybánya volt a mexikóiaknak. Hát a gól, az első gólon kívül legalább 4-5-ször vették el a 16-os környékén a labdát, amiből direkt gólhelyzetet is ki tudtak alakítani. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lett volna a belga edző részéről, hogyha egyszerűen az ötös kirúgásokat csak átrúgják az ellenfél térfelére, és aztán legyen minél távolabb a kapunktól a labda, mert ezekkel a képességekkel labda kihozatalt, pláne úgy, hogy a kapuson forog a játék, azért elég rizikos játszani.
Hát az ilyen kisebb csapatok azért viszont sűrűn belesnek ebbe a hibába, hogy a saját bőrükön érzik, hogy ez mennyire más. Lásd Salvador mondjuk 82-ben, míg tőlünk kapott egy 10-est, aztán a belgák meg az argentinok ellen egész szépen helytált. Tehát a, mondjuk a Dél-Korea meg a csehek ellen nem biztos, hogy Dél-Afrika ugyanezt fogja játszani, csak erre akarok kiukadni.
Hát, hogyha... De ezt föl kellett volna tudni mérni eddig is. Hogy azért Mexiko egy erősebb játékerőt képvisel, amúgy is ezt ki lehetett volna hagyni a játékukból, és azt gondolom, hogy akkor egy szorosabb eredményt élhettek volna el.
Kicsit sok kiállítás volt, azért sem mindennapos VB nyitó meccsen sem feltétlenül, ezzel is azért szépen megverték magukat a dél-afrikaiak, mert te, menjünk sorba, tehát a kiállítások jogosságához mennyire fért kétség? Mondjuk az elsőhöz talán nem, hogyha nem 11-es.
Én azt gondolom, hogy egyébként is túlfűtött volt egy picit a dél-afrikai csapat, mert kompenzáltak. Tehát durvasággal, rossz belépőkkel, elkésett belépőkkel próbálták néha akadályozni az ellenfelet. Én a játék kép alapján vártam, hogy lesz kiállítás. Háromra nem tippeltem volna, de mindenképpen a sárga lapok és szerintem a piros lapok is jogosak lehettek.
Nem volt amatőr dolog Montesztől, hogy egy biztos győzelem tudatában már a mérkőzés hosszabbításába kiállítatja magát a hazaiaktól?
Hát szerintem teljesen fölösleges volt nyilván. Hát egy agyonnyert mérkőzés nem csak a játékkép alapján, hanem nyilván az eredményből is adódóan én azt gondolom, hogy az tényleg fölösleges volt.
Ugye Afrikának hihetetlen mennyi helye van a VB 48-as mezőnyében, főleg annak tükrében, hogy például Európának ugye alig nőtt a 32-eshez képest. Dél-Afrika nyilván nem tartozik az élvonalbeli afrikai csapatok közé, de neked mi a véleményed arról, hogy hogy a neutralitás vagy a globalizmus jegyében ennyire mondjuk így fel lett higgítva a VB mezőny?
Nem nagyon tetszik, megmondom őszintén, ez a 48 csapatos VB, ez szerintem nagyon híg mezőny, és látunk még talán gyengébb csapatot is, mint a dél-afrikai volt. Nyilván a mi szempontunkból az, hogy az európai kontingens lehetne esetleg nagyobb, és a színvonal is mondjuk akkor emelkedhetne, ez igaz, egyetértek vele, de hát a mai világban azt gondolom, hogy nem feltétlenül a szakmai szempontok érvényesülnek, nem csak a futballban, másutt is.
Nem érzed úgy, hogy a FIFA is mondjuk így két VB-t rendez egyszerre. Először rendez egyet, adjuk meg a világnak, ami a világé, és aztán ugye a 16-tól megrendezünk egy minőségi, kemény, jó, normális VB-t.
De sajnos így van. Én is azt gondolom, hogy igazán színvonalas jó mérkőzések csak később kezdődnek majd.
Mindjárt még erre is rákérdezek, hogy kiktől várod azt, hogy majd színvonalas jó mérkőzéseket játszanak, de előbb a Dél-Korea cseh meccsen essünk túl, mert mégiscsak az volt az A csoport másik meccse, ugye Guadalajarában. Vezettek a csehek, fordítottak a dél-koreaiak, de nem lehet azt mondani, hogy nem megérdemelten.
Hát itt már azért közelebb voltak az erőviszonyok, itt két nagyjából egyforma játékerőt képviselő csapat játszott. Hát a cseheknél azt éreztem, hogy nagyon ráfeküdtek a nagy bedobásokra, direkt a kapu elé, a szögletekre, szabadrugásokra, ebből is voltak igazából veszélyesek. Noha a cseh futball ennél szerintem sokkal jobb képességű játékosokból áll, mint hogy néha átengedje az ellenfélnek a kezdeményezést, és bizony a dél-koreaiak egészen jól játszanak, csapatszinten erősek már azért hosszú évek óta, jó képességű játékosaik vannak, nem volt érdemtelen az, hogy megfordították a meccset.
Nagyon sokszor tudtak bemenni a csevédelem mögé, nem? Szélen is, középen is, tehát gyors és viszakpontos játékkal.
Igen, a mélységből a középpáról való beindulásai többször is jók voltak összekötőkben. Az első gól például szerintem parádés volt. Igen. Az a lövőcsel egy védőt, és a kapust is egy lövőcsel leültette, és utána szépen lazán beemelte az üres kapuba. Szerintem egészen komoly egyéni teljesítmény volt. Nekem legalábbis nagyon tetszett.
Hát az első 290 percnek a legfutballra emlékeztetőbb jelenete az volt, az biztos. Biztos te is. Biztos neked is eszedbe jutott volna hasonló helyzetbe.
Hát igen, nagyon örültem, hogy egy ilyen második szándékú megoldás volt, és még gól is lett a vége. Mondom, ez a mérkőzés már olyan színvonal volt, ami szerintem egy VB-n elvárható. Két egyforma játékerőt képviselő csapatot láttam én.
Nekem ilyen deja vu érzésem volt, mert a cseh reakciók ilyenek voltak, hogy a magaslat, a klíma, tehát minthogyha 1986-ot írnánk, ezen miért kell annyira csodálkozni? Azért ma már a világon mindenki mindenről tud mindent, hogy mitől érte ennyire meglepetésként a cseheket?
Hát talán egy magyarázkodás, ez inkább próbálják magukat fölmenteni, van még két mérkőzés, lehet még esetleg esélyük a továbbjutásra, de ezt a mérkőzést valóban külső körülményekre fogni, hát de valamire fogni kell. Tehát azt gondolom, hogy ez a csalódásnak a következménye.
Nem érzed úgy, hogy most a csehek játékát nézve egy kicsit ez az Arsenal kór az ugye eltered, mert látják, hogy mennyire hatékony, begyakorolható, és akkor nem tudnak erről leszakadni, attól várják a csodát, hogy valami középre kerülő labdával tudnak valamit kezdeni. De hát a klasszikus szép futball azért az nem erről szólna.
Hát ezért csodálkoztam egy picit, mert azért a cseh játékosok képzett jó játékosok, jó bajnokságokban, jó csapatokban játszanak a játékosaik. Én ilyenkor kezdeményező futballt várnék el a csapattól, és nem hagynám az időt futni még akkor se, hogyha 1-0-ra vezetek egy bedobás után, mert aktívabbnak kell lenni, kezdeményezőbbnek kell lenni, helyzeteket kell kidolgozni, az egy gól az soha nem előny. Egy gólt bárki szerethet, akár lehet egy öngól is, amivel egyenlített az ellenfél. Úgyhogy szerintem ez a passzivitás volt az oka annak, hogy kikaptak. Több van abban a csapatban, képességekben mindenképpen.
De nem lehet, hogy Kube kapitány felmérte, hogy most nem Nedveddel, Rosickivel vagy Smicerrel kéne támadásokat építeni, hanem az mostani keret talán egy polccal talán lejjebb van annál, mint ami a 2000-es évek elején, a 90-es évek végén volt.
Az, hogy nincsenek ilyen nagy nevű és jó képességű játékosaik, az igaz. De jó játékosaik vannak, akikkel sokkal többet lehet kezdeményezni, föl lehet vállalni a futballt. Nem kutyaütőként balábas játékosokkal rendelkeznek. A passzivitás az, ez a fajta edzői felfogás az, amit én nem nagyon szeretek.
Ebben a csoportban mire számítasz a folytatásban? Ugye a lebonyolítás már csak olyan, hogy a 48-ból ráadásul 32 megéli a kieséses szakasz, tehát gyakorlatilag akinek itt van egy győzelme, az már szinte biztosan tovább is jut. Tehát ennek tűk, főleg Dél-Korea, amely még játszik majd Dél-Afrikával, de hát a mexikóiakat se kell nyilván otthon félteni. Szóval mire számítasz itt, mekkora sakkozgatás megy majd a főleg már a harmadik körbe?
Hát azt gondolom, hogy azért tisztában akkor látunk, ha látunk még egy-egy mérkőzést mindenkitől. Mondjuk Dél-Afrikát azt nagyjából ebben a csoportban leírhatjuk szerintem, de a másik három csapatnak komoly sansza lehet arra, hogy tovább jusson. Pontosan azért a legjobb harmadik is tovább juthat. Ugye 8 legjobb harmadik.
Ja, hát a két harmada a harmadikoknak azért az elég sok. És biztos lesz olyan csoport, ahol 1-2, ahol 1-1 ponttal vagy 2 ponttal fognak majd ott zárni. Na, előzetesen, mert nyilván te is nézegeted a mezőnyt, és nyilván nem Mexikóval, meg Dél-Koreával álmodtál az elmúlt hetekben, ha egyáltalán bárkivel. Hogy érzed? Az, hogy játékos keret értékben, világranglistában nyilván rangsorogatják az elitet, és most a legelejéről beszélek, de mennyire lehet ezt egy az egybe lefordítani arra, amit majd a pályán látunk, vagy ugye 8 meccset kell itt játszani, hihetetlenül hosszú és megerőltető a torna, ráadásul egy ilyen kizsigerülő idény után. Itt milyen szempontok fognak majd dönteni a végén, tehát amikor már a helyezéseket osztják?
Hát azt gondolom, hogy ezek a rangsorok azért bármilyen pontozás alapján is működnek, azért csak szubjektív, de mégiscsak van valami fajta rangsora ennek, tehát olyan értelemben, hogy szakmai alapja. Nem mindegy egyébként, hogy milyen mélysége van a keretnek. Tehát az a 23 nevezett játékosból én azt gondolom, hogy a 15., 16., 20. játékosra is sor kerülhet, éppen ezért. És hát ilyen szempontból is azt gondolom, hogy azért azok a válogatottak, akik esetleg végső esélyesek, azok rendelkeznek ilyen játékosokkal, ilyen kerettel. Nem lehet megjósolni azt, hogy éppen mondjuk az első négybe ki fog bejutni.
Az, hogy a csoportjukból, főleg egy ilyen felhígított VB mezőnyben mindegyik igazi nagymenő tovább jut, az gyakorlatilag biztos, de őrületes meglepetés lenne, valaki nem jutna tovább. De itt mennyire kell arra figyelni, hogy mondjuk első helyen jussál tovább, mert azért az ágtáblát látják, tehát lehet, hogy ha a csoport második vagy, akkor egy sokkal rosszabb sorsolást kapsz már a 32, de a 16 között már biztos. Tehát mennyire kell magyarul, mennyire áldozhatják be a felkészülésre az első két hetet a nagy csapatok, vagy mennyire kell már most is azért oda koncentrálniuk?
Félváról nem lehet venni egy mérkőzésre, én azt gondolom, hogy nem is veszik félváról. Előre nem lehet azt kikalkulálni, hogy ki lesz az első, ki a második, majd a helyzetnek megfelelően kell dönteni, hogy éppen ki lehet a következő ellenfél, de előbb-utóbb a jó csapatokkal is játszani kell, úgyhogy ilyen szempontból szerintem az elejétől fogva koncentráltak lesznek, mármint az edzők és játékosok is. Én gondolom, hogy a legjobb csapatokat küldik pályára, kivéve esetleg a csoport harmadik mérkőzésen, amikor már esetleg eldőlt az, hogy tovább jutsz.
Braziloktól mit vársz? Ugye ez, bár most már 24 éve nem nyertek világbajnokságot, de a brazilok mégiscsak brazilok. Carlo Ancelotti vezeti őket, Neymar is ott van a keretben, meg hát Európában játszó klasszisokból áll azért a brazil válogatott, de mennyire tudnak csapat lenni? Mert náluk azért az mindig egy fontos szempont.
Hát én nagyon bízom az Ancelottiban, én nagyon szeretem az ő edzősködését, a hozzáértését, a hozzáállását. Én azt gondolom, hogy ki tudja hozni a jelenlegi brazil válogatottból azt, ami éppen benne van. Nem jósolnak nekik világbajnoki címet, de én azt gondolom, hogy ilyen képességű játékosokból akár a végéig is eljuthatnak. Szóval Ancelottiba bízom inkább, és nem a játékosokban.
Nyilván nézegetted, azért itt az első csoportkörben csomó olyan meccs van, ráadásul hajnalba sokszor, amit hát nem feltétlenül néz meg az ember, hanem akar elpusztulni másnap. De az egy brazil-marokkóit rendeznek már az első körbe, egy horvát-angolt is, tehát ezeket azért gondolom te is inkább kötelező programnak rakod be magadnak.
Hát nyilván azok a mérkőzések, amelyek azért várhatóan jó színvonalat hoznak, azt az ember azért megnézi, vagy legalább belenéz, ha egy fél idő erejéig is, és vannak olyan mérkőzések, ami miatt én gondolom éjszaka nem sokan kelünk föl.
Mennyire számítasz ilyen Salvadort idéző óriási különbségű meccsekre? Vagy a mai modern futballban, ahol már azért minden, mondjuk egy Curaçao, vagy egy Zöldfoki szigetek is normális bajnokságokból is érkeznek játékosok, azért kevésbé valószínű.
Hát én nem sokat várok ezektől a csapatoktól, talán ettől az említett két válogatottól még kevesebbet, mint Dél-Afrikától.
Hát azért is említettem őket, de gondolom egy Jordánia se biztos, hogy megváltja a világot. Nem tudom, európai csapatok az amerikai földrészen rendezett VB-ken, és abból azért elég sok volt, főleg Dél-Amerikában, általában gyengén szerepelnek, egy kivétel van, 2014-ben nyertek a németek. Ez mennyire lehet most szempont? Mert azért játékerőben nyilván a franciákat, elsőbb a franciákat és a spanyolokat szerintem mindenki a legfelső polcra rakja, de nyilván a portugálok, az angolok, a németek, tehát vannak még azért elég ütőképes európai csapatok. Szóval mennyit számít az, hogy ez az Amerika fóbia megvan?
Én ezzel azért nem foglalkoznék, hogy most Amerikában van a VB, bár én is voltam Mexikóban, és nem volt ott olyan nagyon hálás déli 12-kor futballozni, de azt gondolom, hogy ilyen szempontból tényleg felkészültebbek most már a szakvezetők, a játékosok is, mint voltak mondjuk 30-40 vagy évvel ezelőtt, vagy régebben. Én ebben azért nem hiszek, hogy van egy ilyen átok az európai futballon. Igen, az európai futballban van két-három olyan csapat és a dél-amerikaiak között, akik a végső győzelemre esélyesek, tehát mégiscsak Európa, Dél-Amerika csapatokról szól ez a VB.
El tudod képzelni, hogy olyan csapat nyerje, amelyik még sose volt világbajnok? Mondjuk a jó csapatok közül gyakorlatilag, hiszen Portugália az egyetlen, amelyik még nem volt világbajnok.
Én is így látom, a jó csapatok közül Portugália az egyetlen, akinek esetleg a képességek alapján lehet szansa, de valószínűnek tartom, hogy olyan válogatott nyeri, ha Portugáliát nem veszem ide, akik már nyert VB-t.
Mondjuk legutóbb például az argentinok, ugye világbajnoki címet legutóbb 1962-ben a brazilok védtek meg. Azért az mondjuk azért nem tegnap volt. El tudod képzelni, hogy most Messiéknek még egy ilyen tündérmese összejön, mint Katarban?
Összejöhet, jó játékosaik vannak, jó csapatuk van, akár össze is jöhet, de én azt gondolom, hogy vagy akár újból a franciák, tehát itt azért van 3-4-5 csapat, aki között szerintem a pillanatnyi forma, a sérülések nagyon sokat fognak számítani. Amire most még az első napokban nem gondolunk, sok problémával küzdhetnek még, elég hosszú ez a VB.
Hát nagyon, hát 5 és 5,5 hét. Ki lesz ennek a VB-nek a Marokkója? Látsz-e olyan csapatot, vagy érzel-e valamelyik válogatottban annyi pluszt, hogy nyilván nem feltétlenül nyeri meg, mert ahhoz azért nagyon-nagyon sok kell, de hogy a 8-ba 4-be eljut egy olyan csapat, amelyikre most nem mondaná rá az ember, hogy már pedig ott lesz?
Az a baj ezzel, tudod, hogy 4 éven keresztül nem nagyon látjuk mi ezeket a válogatottakat játszani, csak az eredményeiket vagy összefoglalókat nézzünk meg, nem nagyon követjük a csapatoknak az életútját, még a selejtezőket se nagyon, úgyhogy ilyen szempontból nyilván csak az európaiak és a dél-amerikaiak vannak inkább képben, főleg az európaiak. Nem nehéz megtippelni azt, hogy lesz-e meglepetés csapat. Egyelőre ilyet én nem látok.
De ebből a hagyományos és általában világbajnok vagy Európa-bajnok garnitúrából spanyol, francia, angol, hogy az olasz nem mondom, mert nincsenek ott, német, portugál. Ezen kívül az európai középmezőny teteje mire lehet szerinted képes? Most gondolok a norvégokra, a svájciakra, vannak ott az ütőképes társaságok még?
Igen, egy-egy mérkőzésre akárkit esetleg meg is verhetnek, mondjuk a norvégok, a legjobb csapatot is, de ez egy sorozatterhelés, egy sorozat, amiben azt gondolom, hogy végig meccsről meccsre kiegyensúlyozott teljesítményt hozni, csak igazából a legjobb képességű csapatok tudnak. Meglepetésszerű eredményt igen, tudnak közepes európai csapatok okozni, de egy-egy mérkőzésen, és nem 6-7 mérkőzésen folyamatosan.
Ugye nyilván egy zicserszerű kérdés, hogy Magyarország mire mehetne, hiszen nem vagyunk ott, de látva mondjuk az előző két mérkőzést, nagyjából ezt a színvonalat azért mindent összevetve a mi válogatottunk is tudná hozni. Tudom, ahhoz ki kellett volna jutni, hogy ez bebizonyosodjon.
Igen, hát a magyar válogatottot is lehet mondani egy középszintű európai csapatnak, nyilván Dél-Afrikánál erősebb, egy csomó válogatottnál erősebb. Az az érzés, amikor ránézek erre a listára, hogy 48 csapat van, hát lassan már kevesebb válogatott marad otthon, mint aki kint van.
Azért még több, de már arról is volt szó, hogy még ezt is emelni, az már azért mindennek a teteje lenne. Hogy osztod be az idődet? Mikor érkezik el a VB abba a fázisába, amikor már te is azt mondod, hogy most bárki játszik, azt most már illik nézni és kell nézni, és bárhány órakor?
Hát én úgy vagyok vele, hogy én most is elkezdem nézni, elkezdődött a VB, engem már most is érdekel, papíron még nyilván a leggyengébb csapatok is érdekelnek, de nem fogok minden mérkőzést megnézni nyilvánvalóan. Ahogy elindult tegnap, innentől kezdve azért figyelemmel követem, és érdekel.
Ugye először rendeznek 3 országba világbajnokságot, Mexikóba egyébként már ugye harmadszor, meg az USA-ba is már másodszor, Kanadába először. A másik két társrendező ma vagy máról holnapra mutatkozik be a tornán, azért a Mexikó eleve a legmagasabb a jegyzett a háromból, de nyilván ne írjuk le az USA-t se, sőt Kanadát se. Mit vársz például Kanadától, ők ma a bosnyákokkal fognak játszani, és ma magyar idő szerint 21 órakor, és aztán hajnali 3-kor egy Egyesült Államok Paraguay mérkőzéssel folytatódik a torna. Tehát mit vársz ennek a tornának? Most láttuk, hogy milyen az Azték stadion, de milyen lesz az amerikai, és milyen lesz a kanadai fogadtatása szerinted a tornának, különös tekintettel a saját rendező válogatottjukra?
Hát én azt gondolom, hogy a stadionokkal biztos nem lesz baj, tehát a rendezés az szerintem kiváló lesz. Hát ilyen középszinten gondolok én az amerikai és a kanadai válogatottra is, talán a kanadaira még egy kicsit gyengébbnek is gondolom. Szerintem bravúr lesz, ha a csoportból tovább jutnak, és aztán majd a kieséses szakaszban már azért kevesebb sikert jósolok ezeknek a válogatottaknak.
Ráadásul ugye viszak friss hír, hogy Alfonso Davis a keresztalak sérülése nem gyógyult meg, tehát ő nem lépett pályára, már pedig mondjuk Kanada azért annyira nem dúskál mondjuk a minőségi játékosokba.
Hát igen, ráadásul Davis mint bal hátvéd, ugye hát egy kiváló futballista, látjuk a pályában is, de azt gondolom, hogy egy bal hátvédet azért lehet találni.
Hát igen, csak a válogatottban persze ő se balhátvéd, miután a többiekhez mérik a tudását, úgyhogy szerintem ott inkább ilyen támadóbb minőségi posztokról fog ő hiányozni.
Na jó, hát meg... ő mondjuk bal... Igen? Bocsánat, ő balhátvédben is támadó. Azzal a sebességgel azért nagyon komoly segítségére lehet a csapatának, de nem hiszem, hogy ez az a pozíció, ami a legjobban fog hiányozni a kanadaiaknak.
Ezzel együtt nyilván nem bontanak pezsgőt a hírre, hogy Davisre nem számolhatnak. Na hát Bognár, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit megnéztük, hogy mi történt tegnap, meg megnéztük, hogy mi vár ránk. Biztos fogunk még a VB alatt beszélgetni, és akkor jó hajnalozást, meg valamikor meg kell oldani azt is, hogy pihenjél. Köszönöm szépen, mi a hírek után folytatjuk a hazafutásban.
Köszönöm szépen, minden jó.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Megvan! 15-13! Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Két mérkőzéssel megkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése, elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán. Napos marad az idő, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen a mexikóvárosi Azték stadionban. A csoport másik mérkőzésén Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kajakos Kőhalmi Emese és a kenusz Juhász István is sikerrel vette a mai középfutamot, ezzel bejutott a döntőbe a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Kőhalmi a második, míg Juhász a harmadik helyen végzett középfutamában. Ma délután még 3 magyar egység lesz érdekelte a középfutamokban. Varga Ádám a kajak egyesek 500 méteres távján, míg az Újfalvi Laura, Csikós Zsóka, illetve a Kuruc Levente, Fodor Bence duó a kajak ketteseknél szintén 500 méteren próbál bejutni a holnapi döntőbe.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Hajnalban 2 baleset is történt az M1-es autópályán elzárt munkaterületen Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból átért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an meghaltak. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon. Ugyanakkor csak akkor lehet igazán sikeres, ha a fiatalok önkéntesen vesznek részt benne, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratokfél Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszinszendi Romulus hozzátette, a közeljövőben több ponton is módosíthatják a rendszert, egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek a többi között a Budapest-Bécs és a Budapest-Pozsony-Prága útvonalak járataira. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat, tette hozzá a tárcavezető. Aki szerint ez az első lépés a vasúti digitalizáció és az utastájékoztatás átfogó fejlesztésében. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakokra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető.
Közlekedés.
Baleset történt az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán a 42-es kilométernél. Bak térségében már 8 kilométeres a torlódás. Távolabb a 120-as, a 123-as kilométernél is csak a leállósáv járható, emiatt 5 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Marad a meleg nyárias idő. Esti keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők. Majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A városnak ezen a részén még szúr a mellkasom, pont úgy, mintha hiányoznál. Húzol, de nem hagyom, hogy nehezebb legyen a testem. Mégis éghegy vagyok, a hajódat elsüllyesztem, még fel nem olvadok.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 37 perc, mindjárt 38, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpavista Mátyus Jánost köszöntöm nagy szeretettel, korábbi válogatott labdarúgónkat, kiváló edzőt. Miről másról beszélgetnénk? Labdarúgó világbajnokság, hiszen tegnap eldördült a Startpisztoly 21 órakor a egyébként rendkívül impozáns Azték stadionban, és ahogy ezt Mexikóban mindenki várta, viszonylag nyugodt, viszonylag biztos győzelmet aratott Mexikó a csoport hát leggyengébbének tartott Dél-Afrika ellen. Ugye azóta már rendeztek egy Dél-Korea Csehország meccset, és ha magyar idő szerint hajnalban 2-1-re nyertek a koreaiak. Így, hogy láttuk ezt a négy csapatot az A csoportból, így tényleg Dél-Afrika a negyedik.
Köszöntöm a hallgatókat, szervusztok! Valóban a Startpisztolyt elmondtad, eldördült, és ebből a szempontból egy óriási, fantasztikus időszak el előttünk. Az első meccset illetően az a kezdeném én is, hogy a stadion lenyűgöző volt. Ugye most már hozzászoktunk ez a ultramodern stadionokhoz, ilyen szempontból szerencsére Magyarország sem áll már csehül. Ez egy régebbi stadion. Viszont annyira impozáns, annyira fantasztikus
hangulata lehet, benne igen, bébét, ugye?
Hogy ezt tényleg bámulattan nézte az embert. A mérkőzésre visszatérve azt nem mondanám azért, mert kerül tisztelettel és alázattal beszélek a főleg nem kerültünk ugye a VB-re. Nem mondom azt, hogy méltatlan volt, de azért a színvonal nem verdest az eget. Abban arra gondolok, hogy ugye a hazai csapat, a Mexikó az nagyon-nagyon jól lépett fel a mérkőzésen, magabiztosan kezdték, náluk volt a labda, a szurkolók fantasztikus támogatást adtak nekik. De az ellenfelük, a délefüggel nem nőtt fel a feladathoz, és nagyon-nagyon passzívak voltak, kevesen kezdeményeztek, és törvényszerűen jött is az első gól. Aztán a megszökő csapat végig kontrollálta a találkozót, és borítékolta volt az, hogy jön a második gól, ez megtörtént, de azt mondanám mégis, hogy a Mexikótól sem voltam elájulva olyan szempontból, hogy bár maga biztosan nyertek, megérdemelten nyertek, azért, mint korábbi védőjátékos, eléggé furcsáltam az, hogy 2-0-as vezetésnél kettős ember előnyben az ellenfél lekontrázta őket, és ebből lett ugye elég negatív jelenet számukra, hiszen ők is bezsebeltek egy piros lapot.
Hát majd emiatt nyilván Montes nem is játszik a következő meccsen, vagy következő meccseken. Mit tudjuk, hogy mi lesz ennek a következménye. Ezzel együtt házigazdaként az ez egy álom kezdés, mert 3 pont megvan, és mondjuk egy ilyen lebonyolításnál, ahol nagy valószínűséggel még a csoport harmadik is tovább jut, vagy tovább jut 6, mert 12-ből 8, gyakorlatilag a kötelező megvan, és azért Mexikó, nem mintha lett volna kétség, hogy Mexikó azért tovább jut otthon egy ilyen csoportból, de azért ez így azért minden mexikóinak megnyugtatóbb volt ma arra kelni, hogy 3 persze, pont a zsákban.
Így van, ez pontosan így van. Hazai éppen játszanak, egészen elképesztő támogatás segíti őket, bár azért van néhány olyan negatív hang, ugye elég sokan tüntetnek különböző okokból, de azért az ország mögöttük van. Ez fantasztikus lehetőség számukra. Ha jól tudom, talán az első olyan első meccsük a VB-ken, ahol nyertek.
Bizony.
És ez az átok, ez lekerült róluk. Én azt gondolom, ez a győzelemmel, amíg nem is kerültek tovább, de azért óriási lépést tettek annak az irányában.
Mit szólsz a csehekhez? Ugye európai csapat, mindig sírunk, hogy nagyon kevés az európai csapat, ami persze igaz, mert relatíve az, hogy 48-ra növelték, alig-alig nőtt az európaiak létszáma, miközben azért a futball minőség Európában és Dél-Amerikában van, onnan meg majdnem mindenki kijut, tehát az meg pont fordított. Ehhez képest a csehek azért nem lehet azt mondani, hogy a legjobb arcukat mutatták volna Dél-Korea ellen. Hiába vezettek, játékban se voltak annyira erősek, és Dél-Korea tulajdonképpen megérdemelten fordított.
Egy picit messzebbről jönnék, nagyon változik a futball, mindig változik persze, de most azt gondolom, az elmúlt néhány évben hatalmasat fordult a labdarúgás kerek olyan szempontból, hogy gyakorlatilag, egy kicsit én profán módon fogalmazva, a játékosok mennek össze, ez azt jelenti, hogy egyre kisebbek a játékosok, de ezzel párhuzamosan egyre gyorsabbak. És egy remek példa erre a dél-koreai társaság, ugye, én azt gondolom, hogy a csehek egy picit megmaradtak a régi old school stílusnál, ugye remek pontrugóik vannak, ebből szereztek, bedobásból szereztek egy gólt, illetve szereztek egy szabálytalan gólt szabadrugásból, de azt kell, hogy mondjam, hogy csalódás a csehek játéka. Ellentétben Dél-Koreával, aki nagyon bátran játszott, nagyon dinamikusan játszott, több helyzete is volt, azzal a picikét hadilában álltak, hogy ezt megfelelően kihasználják, de összességében nálam a Dél-Korea teljesen megérdemelten nyertem az első találkozóját.
Ugye 3 rendezőjű a torna, amilyen még nem volt, bár a következő az még több rendezőjű lesz, ha jól tudom, de most ugye akkor Dél-Amerikába kezdik, meg még Marokkóba is lesznek meccsek, meg Spanyolország, mindenki, több kontinens. Most 3 rendező van, és ebből a másik kettő ugye ma este, és magyar idő szerint éjjel mutatkozik be, Kanada a bosnyákokkal, Egyesült Államok meg Paraguayjal. Azért jellemzően Mexikó mindig a 3-ból a legmagasabbra kalibrált, és Kanada a legalacsonyabbra. Főleg, hogy Alfonso Davis ráadásul sérült, és aki tényleg a kanadaiaknak a legnagyobb sztárja, mégiscsak a Bayern Münchenben játszik, amikor játszik, mert ott is folyamatosan sérült volt. De azért a rendezők nem szoktak egyből kipotyogni egy tornán. Mennyire várod azt, hogy a 3-ból valamelyik akár a 16-ig elmegy, vagy akár még egy picit tovább, vagy a 32 az még azért realitás, aztán lassan jönnek a nagyfiúk.
Csatlakoznék hozzád, hogy az utolsó szavadhoz a nagyfiúk elvetele az megkerülhetetlen. Azt gondolom, hogy talán azok a csapatok, amelyek visszaállnak, úgymond betolják a buszt a kapujuk elé, 5 védővel, 3 belső védővel, 4 középpályással és egy föltolt centerrel kivárásra játszanak, pontrugásból próbálnak eredmények lenni. Ezeknek a csapatoknak én túlságosan nagy jövőt nem jósolok ezen a világbajnokságon. Látszik az, hogy mi a tendencia a proaktív futballt játszó csapatok, magas letámadás játszó csapatok, bátran kezdeményező csapatok ide jött el, és ilyen szempontból szerintem, hát ha megkérdezni tudom, akkor igazából a nagyfők azok nálam mindenképpen a spanyol válogatott, a portugál válogatott, az angol válogatott. Soha nem lehet, hogy leírni a németeket, ott vannak az argentinok, portugálok,
franciák.
franciák, ugye, hát ez a fantasztikus kerettel rendelkeznek, sőt, talán...
El sem olvastam a keretüket, csak azt a listát olvastam el, hogy kik, hogy kik maradtak ki.
Azt mondtam,
hát mondom, ezek hogy maradtak? Szóval elolvastam a keretet, úgy már megértettem, hogy miért ők maradtak ki.
Mert... Egészen elképesztő, milyen erős keretük van. Szóval visszatérve, nagy fiú fognak szerintem igazából dominálni. Aztán minden VB-n, EB-n van egy-egy olyan klub, visszagondolva kontinens fiadalok, nem klub, ország, visszagondolva a kontinens fiadalokra, korábban volt ugye akár Izland, ami bekerült gyakorlatilag nagyon, hogy is mondjam, nagyon passzív játékkal, pontugásokból élve bekerült egy 8 közé. 2000-es évek elején Portugália, Görögország megnyerte az Európa-bajnokságot teljesen defenzív játékkal. Én azt gondolom, hogy ez a futball, ez igazából eltűnt. Olyan szempontból, hogy van még, ugye látható még ez, de szerintem a kezdeményező csapatok fognak dominálni ezen a világbajnokságon is.
Hát az egy érdekes szakmai, edzői szakma, nem csak edzői egyébként, több szakmát is érint kérdés lesz, hogy ez a VB azért 5,5 hétig tart, már nem is 7, hanem már 8 meccsen kell elverekednie magát mondjuk az első 4-nek, mert ugye bronzmeccs is van, tehát az első 4 az 8 meccset játszik. Mennyire, főleg ilyen fura klimatikus viszonyok között, mert azért aki Kanadában játszik, az lehet, hogy adott esetben megfagy, vagy elázik, aki meg Mexikóban játszik, az meg magaslaton van, meg jó melegben van. Na mindegy, szóval nem egy egyszerű, megszokott környezet. 5,5 hét, 8 meccsen keresztül fenntartani a tónust egy keretbe, az szinte lehetetlen. Ha te edző vagy, te hogyan próbálsz súlyozni? Mennyire szánod az első néhány meccset a felkészülésnek adott esetben, hiszen olyan túl sok ideje sincs egy válogatottnak együtt készülni, és hogyan lehet, mikorra kell a formát kihegyezni, hogy az fenntartható legyen a végéig?
Hát először most elhúznám a számot, hogyha látszódna itt az étterben, pontosabban a képernyőn, hiszen az már talán túlzás. Szóval annyira a pénz vett át a hatalmat minden szempontból labdarúgást illetően, hogy ez talán már túlzás, és a játékosok testi épsége sem számít már szinte. Szóval ennyi időn keresztül fenntartani ugye a teljes motivációt, a teljes lelkesedést, a teljes harctüzet, az szinte lehetetlen, ahogy mondtad. Nyilvánvalóan befolyásolja a motivációt, ugye az első meccseknek a formába hozását, az, hogy milyen játékerőt képviselő országról beszélünk. Én azt gondolom, a nagy fűk azok még várnak. Szépen napszolválják az első 2-3 mérkőzést, és várnak arra, hogy szépen bejönnek a játékba. A gyengébbek, ugye, amelyeknek életük mérkőzése szinte mindegyik, az első pillanattól kezdve ugye motiváltak lesznek, de azt gondolom, hogy hosszú távon ki fog jönni az, hogy ki igazából a legalkalmasabb arra, hogy döntőig eljuthasson.
Nyilván nem mindegy, hogy ki, mikor, kivel játszik, hiszen az...
Hiszen körülmények vannak. Te is mondtad az előbb, hogy ugye 3 országban rendezik meg a találkozókat, ráadásul Mexikóban van az egészen furcsa magaslati légkör, ezt előtt mi is tudnánk mesélni, a 86-os idáptól.
Meg a csehek, mert most ezen keseregnek éppen, mintha erről még sose hallottak volna.
Ugye erről szól minden, hogy most a csehek erre fogják azt, hogy gyengébben szerepeltek. De egyébként én nekem volt szerencsém, vagy inkább pekhem játszani Mexikóban magaslaton. Hát ezt megosztom a kedves hallgatókat, tényleg döbbenetes. Egyrészt ugye nagyon sportszerűen, minket fölgöttek annak idején, egy Mexikó-Magyarország utánpótlás váltott mérkőzésen talán 1800 méterre, és délben játszottunk körülbelül, hát szerintem olyan 40 fok volt. Azt gondolom, most már elmondhatom ezt 30 év távlatából, hogy ugye a meccs állása 1-0 lett, ugyan 1-0-ra kaptunk csak ki, de gyakorlatilag nem jöttünk ki a 16-osról. Egészen elképesztő ilyen különbséget játszani. Nem csak az, hogy nincs levegő, hanem a labda is máshogy érkezik, sokkal gyorsabban jön a játékszerű, hiszen kisebb az ellenállás. Szóval ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz alkalmazkodni a játékosoknak. Ott van Kanada, amelyik teljesen egészen más világ, ugye? Ráadásul jól tudom, van olyan csapat, amely csak néhány száz, néhány max. 1000 kilométert utazik, ugye, csoporton belül. A Bosznia talán, a bosnyákok viszont talán több ezer kilométert utaznak ahhoz, hogy 3 meccset lejátszassanak. Szóval ez olyan elképesztő különbség vannak
Az már a regenerációtól veszi el az időt, már hát abszolút, annyit utaznak.
Ilyen szempontból, amikor ilyen hosszú ugye, egy torna, ilyen sok mérkőzés van, a regeneráció az döntő lehet. Hát a feltételek nem biztos, hogy teljesen kiegyenlítettek.
Ha már említetted, hogy délben 40 fokba, az azért feltűnő, hogy mondjuk a 86-os mexikói VB-vel, vagy éppen a 94-es amerikai VB-vel ellentétben azért jóval kevésbé figyelnek arra az időbeosztásnál, hogy ez az európai tévénézőknek komfortos legyen, hát emiatt kell nekünk éjszakáznunk, ezzel önmagában nincsen semmi baj, hiszen akkor rendezik, amikor akarják rendezni, de mintha azt jelentené, hogy a FIFA számára ma már nem akkora prioritás, mert nem akkora piac Európa, hanem inkább a Távol-Kelet, meg Amerika, tehát az egész földgolyóra figyelnek, és valahogy Európa már elvesztette azt a fajta súlyát, ami korábban megvolt.
Pont azt gondolkoztam, amikor este néztem a mérkőzést, hogy én kisgyerek voltam még 86-ban, és alig vártam, hogy elkezdődjön a világbajnokság. De emlékeim szerint 8 órakor voltak a mérkőzések, európai idő szerint, a második pedig éjfélkor, hiszen mindenki gyakorlatilag azt szerette volna, hogy az európai piachoz ugye erős legyen. Eltelt idestova, vagy pont 40 év, és teljesen fejtetejére állt a világ, hiszen az európai piac talán még azért valamennyire erős, de bejött Ázsia képbe, és gyakorlatilag minden, az egész világot szeretné a FIFA kiszolgálni, és ilyen szempontból vannak ugye meccsek 9-kor, nem tudom, reggel, és arra keltem, hogy a dél-koreaiak rohamozzák a csekaput 5 óra környékén, szóval ez egészen furcsa ilyen szempontból, és egy furcsa VB. Az is furcsa, hogy előbb beszélgettünk el, hogy 3 országban is megrendezik. Hát reméljük azért, hogy szépen összefogálnak kép, és összességében mindenki elégedett lesz.
Akkor beszélgessünk a nagyfiúkról, mert mégiscsak... Ugye most még nem, mert ilyenkor még egy színes kavalkád a VB, meg rácsodálkozunk majd itt Üzbegisztánra, meg Kuraszóra, milyen szép lesz. Német Kuraszó, vasárnap 19 óra, ezt véletlenül tudom. Tehát ezekre rácsodálkozunk, meg új, azért jó kis pillerek születnek, akiket még korábban nem láttunk, mindenkinek lesznek kedvencei, na de mindenki azt várja, hogy mondok egy példát, azt megnéztem, hogy ha csoport első, mert azért az is kell hozzá, mert akkor kerülnek arra az ágra, amire most úgy tervezve lehet, ha mindenki csoport első, akinek csoport elsőnek kell lenni, akkor például 8 között egy Argentina-Portugália mérkőzés lenne, tehát egy Messi Ronaldo, amit a FIFA szerintem alig vár, mert ha valamit el lehet adni világszinten, az biztos, ez.
Az utolsó,
hát persze, ott a másik 20 emberre senki sem fog foglalkozni a promójába annak a meccsnek. Na, szóval a nagyfiúk, hogy amikor odaérnek, az persze már kard ki kardot már a legnagyobbak, de odaére mindegyik, mert biztos, hogy azért itt-ott valamelyik megcsúszik. Mennyire érzed stabilnak az egyébként már általad is felsorolt hagyományos nagy válogatottakat?
Abszolút, viszont az angolok úgy vannak ezzel a világbajnoki címmel, mint a mi a szerepléssel, hogy várják most már idestova sok évtizede, és nem jön össze nekik.
60 év.
60 éve nyertek, talán 66-ban nyertek, ugye?
Igen. Otthon.
Hazai pályán szerezték meg az akkor még talán Rimet trófeát. Én azt gondolom, hogy bár borzasztó erős keretük van, de valahogy az angoloknak mindig egy kicsikét az utolsó lépés az valahogy hiányzik a sikerhez. És van még egy olyan, hát nem is azt mondom, hogy... Sötétlő, mert semmiképpen sem mondanám brazilokra, de piciket olyan furcsa csapattanál, hiszen nekem van egy brazil segítőm, akivel rengeteget beszélgetek ugye a brazil futballról, és egészen sokkolt a brazil társadalmat, hogy külföldi edzőhöz voltak kénytelenek nyúlni, mert ugye évek hosszú során keresztül nem sikeresek.
Ugye de az nem akárki az a külföldi edző.
Károly Ancsonyi, hogy ugye a világ egyik, hanem a legnagyobb futball professzora szinte már. Én úgy érzem, hogy a braziloknak a háttere az meg lehet, de picikét a brazil futball talán válságban is van, ez mutatja azt, hogy ugye külföldi edzőhöz ugye folyamodtak, de ettől függetlenül olyan képességű játékosok vannak, hogy mindenki ellen esélyesként lépnek pályára. Én mégis összességében, amivel kezdtem, talán most azzal folytatnám, hogy azért van két olyan csapat, a francia és a spanyol, amelyeket semmiképpen sem lehetne leírni, illetve, ahogy előbb te mondtad, van két olyan csapat, amelynek a két nagy sztárja, ugye a Ronaldo a portugáloknak, illetve ugye a Messi a gaucsóknak, hát az utolsó találkozóit játszolja talán válogatott mezben, és ezt nem is követtem, hogy ilyen forgatókönyv, ilyen szenárió is lehet, de ez egészen elképesztően, kívánom, hogy ezt láthassuk.
Hát ahhoz semmi más nem kell, csak hogy addig az argentinok meg a portugálok a csoportjukat nyerjék meg utána nyerjenek aztán még kettőt.
Mert egyébként beszélgettünk néhány perc ezelőtt 86-ról, az akkor ilyen dramatikus figura ugye Diego Maradona volt.
Nahogyne.
És picit visszagondolva arra, hogy a világ valahol volt talán a legnagyobb futballistája Diego Maradona, van még ugye pár Cruyff, Eusebio, mi Puskás Ferencünk, de ezek a játékosok valahogy olyan picikét olyan időszakosan voltak ugye zsenik. 5-6 évig, 8 évig, 10 évig. És gondoljunk bele abba, ez a két ember, ugye Ronaldo és Messi, gyakorlatilag
több mint 15, de majdnem 20.
Gyakorlatilag 20 éve ugye a toppon vannak, hogy micsoda emberfeletti egyrészt tehetségkel ez, ugye alázat kell ez, munkabírás kell ez, regeneráció kell ez.
Orvosi háttér.
Orvosi háttér kell ez, micsoda fejben mennyire kell erősnek lenni, ezt akarni, hogy mindig még elmenni edzésre, és ugyanazt, amit megcsináltunk 10 éve, megint megcsinálni, döbbenetes, és mikorosztályunk, te is az enyém, és aki ezt végignézhette, mert nagyon-nagyon szerencsések vagyunk.
Hát eleve a génjeik se rosszak, mert nagyon keveset sérült mind a kettő. Keveset igen. Volt sérült, igen, igen. Relatív. Hát régen, hogyha volt egy komolyabb sérülés, abból lehet, hogy 1 év szünet. Most meg 3-4 hónap múlva már a pályán vannak. Tehát igen. Azért más kérdés, hogy milyen terhelés alatt is vannak, mert meccsszám is lényegesen magasabb, hát, mint régen. Európának szerinted mindent összevetve mennyire osztanak majd a pályán lapot, mert azért 16 európai csapat ott van, köztük ugye egy csomó nagyágyú, egy csomó nagyon ütőképes középkategóriás csapat.
Ezt mondjuk, korábban olvastam talán valahol, hogy Dél-Amerikában talán egyetlen egy...
A németek 14-ben.
Egyetlen egy ország volt, amely nem onnan jött, hanem Európából.
Így van.
Tehát ez nem véletlen valószínűleg, azért az általunk említett körülmények, ez befolyásolhatjuk egy-egy csapat szereplését. De ugye azért tudásra, ahogy most már elmondom harmadszor, de kell akár mondom tízszer is, Spanyolország, Franciaország azért játékos keretre egészen kiemelkedő játékosokkal bír. És ahogy mondtam, a németeket soha nem lehet leírni. A német futball is változik, nem olyan, mint amilyen korábban volt, ugye akár csak 2014-ben, te is említettél az előbb, de ettől függetlenül szerintem ők is esélyesek lehetnek.
De legalább kijutottak, nem úgy, mint az olaszok, akik azért nagyon hiányoznak ebből a mezőből. Nagyon. Tudom, hogy nem adják így névre a kvótákat, azt meg kell szerezni.
Az olaszok nélkül rendezni világban az olyan furcsa, és egyszer talán beleférne, kettő az már talán csúszás, és most ugye harmadszor ez döbbenetes, és igazából hát gondolom, hogy óriási lett a csalódása Itáliában.
Na de hát a norvégok kenték el az olaszokat a selejtezőben, úgyhogy ez mindjárt a norvégok adott esetben a norvégok erejét is mutatta. Mennyire kell egy hollanddal, Ødegaarddal, Sørlottal, tehát ott van azért potenciál, és egy nagyon szervezett jó csapat, mennyire kell szerinted VB szinten számolni velük?
Nagyon furcsa, beszéltünk meg kb. 20 csapatot, és még a fele, még hátra.
Jó, de ennek egy részéről nem fogunk beszélni. Nem fogunk
beszélgetni, meg én szívesen beszéltem volna a Kurasszavónak a buszáról, mert azt nem tudom, láttatok, hogy milyen aranyosak voltak a srácok. Igen, a skandinávokkal most már kell számolnunk. Azt gondolom, hogy olyan évek óta konzekvensen dolgoznak, jutnak ugye EB-re is, VB-kre is, mindenképpen ott lehetek. Lesz ilyen szempontból nagy hiányzó Skandináviából. Nekem a dánok játéka az nagyon-nagyon tetszett évek óta, és ők hiányozni fognak.
Tehát egy csehek vagy egy bosnyákok helyett nyugodtan ott lehetnének.
Hát igen, csak ezt nem mi döntjük el. Hát igen, azt a mérkőzés dönti el.
Azt hiszem a lengyelek ellen csúsztak el, ugye, a pocselejtezőbe. Ugye emlékszem?
Igen.
Vagy azok a svédek, nem. Nem a lengyelek ellen, a lengyelek nincsenek ott. A svédek verték ki a lengyeleket.
Lengyelek kiestek.
Igen, az volt a svéd-lengyel. Na mindegy, most a pocselejtezőt, okay. Ezt hagyjuk. Svájc, Ausztria, tehát azért még vannak hozzánk közeli országok, és elég stabilnak tűnik mind a kettő.
Abszolút, Svájc az hatalmasat lépett előre az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, éppen ez igaz az Ausztriára is. És picikét olyan, én futballoztam ott annak idején, és picikét olyan szempontból talán példa is lehetne számunkra, hogy ott is elkezdtek egy szisztematikus munkát egy 20 éve, és beérett a munka. Rengeteg európai szinten jegyzett futballistájuk van, és ha nem is esélyesek a világbajnoki címre, de azt gondolom, a csoportból tovább fognak jutni, aztán pedig utána bármi lett az egyenságon.
És mindenki megszenved ellenük, mert azt azért lehet prognosztizálni. Ugye az előző VB-n Marokkó benn volt a 4-ben, most nem Marokkóról beszéljünk, mert az csoda lenne, ha megint bejutna, bár kétségkívül tele van jó játékossal, de számítasz-e arra, hogy Európán és Dél-Amerikán kívülről valamelyik csapat, nem pont a 4-ben, mert ahhoz azért sok kell, de akár mondjuk a 8-ig eljut, vagy azért ott már leosztják a nagyok?
Szokott lenni egyébként, mindig meglepeti a csapat, ezt most én nem látom, hogy melyik lenne az, mert...
Meg már ahhoz is kell nyerni annyi meccset.
Pont ezt akartam mondani, hogy annyira sok mérkőzés van, hogy előbb-utóbb azért a tudás az ugye kijön, és ilyen szempontból mire oda elérnének, hogy ugye a Blackburnnak kellene jönnie, szerintem már akkor nem lesznek erre alkalmasak. Aztán persze ez nehéz innen megjósolni, mert sok minden történhet, de Dél-Amerikán és Európán kívül szerintem nem lesz meghatározó csapat a VB-n.
Azzal egyetértesz, amit mondanak, és én egyetértek vele, de azért kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy tulajdonképpen a FIFA egymást követő két világbajnokságot rendez. Rendez egy csoportkört, egy nagy színes világszerte 48 csapattal rendez egy nagy csoportkört, és aztán szépen letisztul az egész, és akkor még talán nem is a 32-től, de a 16-tól pedig elindul az a VB, amin mi felnőttünk, mert olyan egy VB.
És nem áll messze a valóságtól. Nyilvánvalóan a FIFA-nak van egy célja az egész világon a futballt népszerűsíteni, terjeszteni, meg hát mondjuk ki sok pénzt keresni ugye ezzel. Nem hiszem, hogy ezzel szégyelni kellene, de valóban azért az eleje az valóban egy ilyen nagy színes forgatag lesz, ahol rengetegféle kultúra, rengetegféle csapat, rengeteg színes dolgot fogunk látni, rengeteg szurkolóval a lelátón, különböző képességű játékosokkal. Picikét talán ez fájó, mert azt gondolom, hogy ezt soha nem tudjuk meg soha, de a magyar válogatott talán nem tudás a VB-n szereplő csapatok felé talán meg is verhetni, akár miért ne. És mégsem vagyunk ott, de másrészt meg, hogyha úgy nézzük, akkor ez egy remek kezdeményezés az egész világ irányába, az egész világon is nézzük a VB-t, így meg aztán mindenki érintett lesz. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez nem az kezdeményezés, de ugye, és most már még egyszer lesz ismétlem magam, a nagyfiúk játék az majd a csoportkör után fog elérkezni.
Na hát, izgatottan várjuk. Mátyus Sánosnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Azért rendkedvér, ma este 21 órakor a második rendező, Kanada is bemutatkozik, Bosznia-Hercegovina ellen, Sanyari 3 órakor pedig a harmadik rendező is bemutatkozik az Egyesült Államok Paraguay ellen, úgyhogy így folytatódik a VB, amit itt a Nemzeti Sportrádióban is folyamatosan egészen a végéig nyomon követünk. Köszönöm szépen még egyszer, mindjárt jövünk vissza a Nemzeti Sportkörre.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 4 perc, ez itt a Nemzeti Sportkör, a mikrofonál továbbra is Elpap István, szeretettel köszöntöm Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Deák Zsigmondot, Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét és Turi Gábort, adásunk társszerkesztőjét, a Nemzeti Sport főmunkatársát. Hát egy Jürgen Kloppal élve egy taktikailag vacak meccsel kezdődött a világbajnokság, lehet, hogy így volt, de mindent összevetve milyen volt ez a jó kis Azték stadionos mexikói dél-afrikai meccs, ugye 2-0-ra nyertek a társrendezők.
Hát, hogy mondjam azt, hogy ugye ráadásul a megnyitó miatt egy kicsit később is kezdődött a mérkőzés. Ebben a korcsoportban Salma Hayek, azt mondom, hogy ott van a toppon, tehát enyhén szólva is csinos volt. Gondolom, nem csak én vélem így, de...
Én most tudtam meg, hogy ott volt, mert én a kezdő sípszóra mentem oda, amikor persze nem volt még kezdő sípszó, hát de már Salma Hayek sem.
Ez ebben a korcsoportban és súlycsoportban, ahogy szoktam.
Azért mondtam, hogy korcsoport, így van, másnak súlycsoport. Na, a lényeg, de szerintem abszolút értékben is nagyon csinos volt, de nem akarom elviccelni. Kicsit arra a dél-afrikaiak játéka engem kicsit arra emlékeztetett, mint amit mindig szoktunk említeni, Pista, veled az Afrika kupán, amikor előreívelik a labdát, rohan a szélső, mint az őrült. Kereszt ez a középhátvéd, ő is a labdát nézi, teljes erőből belerúg a levegőbe, de ott éppen ott spiccel előtte a jobb szélső, és a nemes sebbik felén teljes erőből telibe találja, és aztán mint akit lelőnek, mint egy kacsa a telibe találnak a sörétes puskával, leszállt, és utána úgy húzták
a lábánál fogva húzták fel a hordágyra az embert.
Kicsit ilyen érzésem volt, most tényleg nem, tehát ez mivel a Pista, ezt szoktuk emlegetni, tehát ez egy igaz történet, de az is igaz történet, hogy Dél-Afrika nagyon gyengén játszott. Tehát állandóan elvesztették körülbelül az ötösükön a labdát.
De viszont vaddisznók voltak, mert mexikóiak kaptak
viszont,
szépen.
Viszont vaddisznók voltak.
Kemények volt.
Hány állatot hoztok még idebe?
Így van, de mindegy, de...
Bafana.
Nagyon jó hangulat volt, tényleg szerintem...
Iszonyú jó nézett ki az Azték
stadion minden esetre. Nagyon jó nézett ki, tehát öröm volt nézni, hogy így mondjam. De Jürgen Klopp nálam egy picikért taktikailag talán képzettebb, de egyetértek, tehát azért túlzás lenne jó meccsnek mondani.
Mondjuk nem tudom ki az, aki taktikai finomságokat várt a Mexikó Dél-Afrika nyitó meccs.
De azt mondom, hogy nyilván egyik, talán Mexikó ugye hazai, meg egy, azért mégiscsak magasabban jegyzett csapat, tehát tőle talán egy kicsit jobb játékot lehetett várni, de végül is az ellenfelén jobban játszott, tehát ez nem kérdés.
Hát simán nyert.
Dél-Afrika simán nyert, Dél-Afrika viszont nagyon gyenge volt, és amit mondasz, hogy a játék tudásbeli hiányukat meg inkább egy ilyen keménykedéssel próbálták, vagy rossz ütemű, vagy mindegy, hogy nevezzük. Szóval a kezdőmeccsnek nem volt rossz, főleg a hangulata miatt, de én nagyon remélem, hogy az ennél taktikailag is jobb meccsek következnek.
Taktikailag kevésbé vacak.
Hát én a hármas sípszónál voltam a legboldogabb, mert a családi totót egy teritalálattal indítottam, úgyhogy...
Na.
Gratulálunk erre, nem akarom elvenni a...
És ez a dél-koreai csemecs után is megmaradt? Vagy ott már gyengültek a pozícióit?
Nem, ott már a második helyre szorultam. Nem, csak nekem az a első emlékem, hogy a 86-os VB, amit mindig emlegetünk, 2 forintossal, tudjátok, azzal a sárgával minden meccsre fogadott a 4 fős családunk. Ugye
te találtad el a 06-ot.
Én voltam a legkisebb, és énje, és a legvégén a 2 forintosok az élettek.
Azt hittem, hogy a 06-ot eltaláltad.
És én nyertem, voltam 10x éves, úgyhogy ez ilyen...
Lefagyiztad?
Nem tudom, a fogalmam, nem emlékszem rá, csak nagyjából, azt tudom, hogy nagy hal.
Nagyjából egy gombócfagyi akörül volt akkor, úgyhogy...
Már 2 forint. Aha. De hogy ugye sok 2 forint
lehet,
volt.
Akkor 3.
Mert ugye akkor is volt azért jó néhány meccs.
Ki ette a debreceni cukrászat a helyéből?
Hajdúböszörményi.
Nem mentetek át Debrecenbe?
Nem.
Ott nem jobban?
Nem.
Ki nézte végig hajnali 3-tól a Dél-Korea Csehország?
Én. Lenne még egy megjegyzésem, bocsánat, tehát Jürgen Klopp nem látta a 70-ben.
Illetve nem is 3-tól, 4-től.
Igen.
Amit egyeleztem,
hogy 3-tól fönn válaszolok a kérdésre. Az első az, hogy Jürgen Klopp nem látta 1970-ben, amikor Mexikó szintén nyitó meccset játszott a Nagy-Szovjetunióval, és egy derék 0-0-át kapartak ki a csapatok. De egyébként az Asszék stadion félelmetesen nézett ki akkor is, akkor sütött a nap.
De ott egy 20 éven keresztül minden megnyitó meccs 0-0 volt.
Úgyhogy... Így van, így van. De egyébként, ha már a kiállítások és Asszék stadion, akkor ugye 68-ban itt játszottuk a bolgárok ellen az olimpiai döntőt.
Ott négy kiállítás volt,
igen,
vagy mennyi?
Igen, ott is. Oda. Ezek a dolgok jutottak valami eszembe. De amikor mondom, megláttam
a magaslaton sokkal több a kiállítás.
Megláttam a
Kloppnak. Nem jól veszik a levegőt.
Velős megfogalmazása teljes mértékig egyetértettem. Viszont ki kell találnom egy taktikát, ugye fő kell készülni, vagy hogy kell nézni ezeket a meccseket, mert hiába kell az ember maradt, tehát lényeg az, hogy belealudtam. De mondanék egy dolgot, nem volt ez egy olyan rossz meccs, amit végül...
Már most melyik a Dél-Korea?
A Dél-Korea, tehát váltottam. És
végig
hallgattam egyébként, amit Mátyus, igen, de mondom aztán elaludt, most mindegy, de végig hallgattam, amit a Jani mondott, és nagyon ugyanezt tapasztaltam, tehát ez egy... Dél-Korea azt hozta, amit egyébként, amikor 2002-ben Dél-Korea és Japánban volt a világbajnokság, nekem is feltűnt, nem az, hogy csalnak nekik a bírók, mert csaltak, amely akkor volt, játszottak bronzmeccset, aztán törökök megverték őket.
Hát most nem kellett csalni.
Nem kellett csalni, mert akkor tolták őket a bírók, ugye
a spanyol azt meccset.
De nagyon jó játszottak. Nagyon jó játszottak. Iramot diktáltak, most ez persze kérdés, hogy a csehek miért voltak ilyen gyengék, és ugye az is szóba került itt a beszélgetésben, hogy keresik az indokokat, hogy meleg van meg magaslat. Hát ezt mi magyarok 86-ban átéltük. Na, de hát tudtuk, amikor oda mentünk, nem, hogy meleg van meg magaslat. Tehát a lényeg az, hogy Dél-Korea nem rossz.
Ugye azért vegyük hozzám, én kicsit bennem van, és amikor írtam a publicisztikát és a nemzeti sportba, akkor ugye a csehek helyett véltem magunkat oda, és ugye a csehek ugye most a 40-ek a világranglistán, mi a 39, tehát mondjuk azt, hogy hasonlóak. Tehát előtte meg pont fordító volt valahogy, tehát teljesen mindegy, hasonlóak.
Na most,
hogyha azt látjuk, hogy hasonlóak, és mondjuk, hát mondjuk azt, hogy üzembiztosan megverték őket a dél-koreaiak, tehát 2-1 lett csak, meg fordítani kellett, de az jobb volt Dél-Korea, azt bárki, én nem láttam végig a meccset. Én
egy órát láttam belőle, de ismétlésbe.
Tehát én is összefoglalt néztem, de a lényeg az, hogy ebből induljunk ki, tehát mondhatjuk azt, hogy akkor hol a helyünk, mert mit tudom, micsoda, de a csehek, akik körülbelül olyanok, mint mi, ezt nyugodtan mondhatjuk, csak akkor nyertek, amikor, ugye kétszer is büntetőpárbajban a pótselejtezőkön, amikor kellett, de a lényeg az, hogy itt viszont a Dél-Koreától, hát mondjuk azt, hogy megérdemelten kikaptak.
Azt lehet, hogy simán megverik Mexikót, aztán akkor kezdjük lehet, előről az eszmefuttatást, ugye ez csak egy meccs.
De én nem mondanám, én szerintem nem.
Ja. Akkor majd arról beszélsz, Iga, hogy erre mi is képesek
nem
lehetnénk.
Valószínű.
Nem, érdekes,
mert elolvastam egy-két, tehát szokásommal ellentétben elolvastam kommenteket, és azt
ahol?
Nagyon
milyen
a Nemzeti Sportnak a honlapján egyébként. Nem. De a lényeg az, hogy...
Nem valami kerítés graffiti volt, amit
nem,
elolvas?
Nem kerítés graffiti vagy.
Ma reggel fújták fel.
Tehát ilyenkor tájékozott vagyok, amikor kell. Na a lényeg az, hogy nagyon sokan összehasonlították, hogy mi lett volna, ha, vagy mi lenne, ha mi játszanánk ott. Sajnos, ugye aztán kapott rá az illető választ, nem vagyunk ott, és azt mondom én is, hogy nem tudom, hogy bele kell, illetve tudom, nem kéne ebbe belemenni, hogy mi lenne, ha ott lennénk, mert hogy ugyan világranglistás helyezés, stb. Nem tudom, tehát jó hát lenne
igazából,
ott lenni.
Igazából
nem...
szerintem azért megy bele az átlagnál jobban az egyszeri polgár, mert annyi csapat van, és annyira fellégították a mezőnyt, senki sem azt mondja, hogy nekünk mondjuk a franciák helyett kéne ott lennünk, na de bárki felsorol 8 olyan csapatot, amely Európába mondjuk üzembiztosan mögöttünk végez. Mondjuk egy örmény a csoportunkban, az biztos, hogy jobb az örmény egy 7-8 csapatnál, aki kint van a VB-n, és mi is simán jobbak vagyunk egy 15-20-nál.
Félrejtés nehézség, nem azt
mondom. Én nem hibáztatlak ezért, igen, ez fontos.
De az is fontos. Én nem mondtam azt, hogy ott kéne lennünk. Szóval sem.
Jó, én csak
azt mondtam, hogy körülbelül olyanok vagyunk, mint a csehek, és ez igaz. Annyi, hogy a csehek, elég nagy különbség, akkor, amikor kellett, akkor oda tették magukat, és két büntető párbajon megnyerve kim vannak a VB-n. Mi meg még előtte
tehát
sem.
Tehát ha vitatkoznánk, akkor azt mondanánk, hogy mégse vagyunk olyanok, mint de igazad van.
Játékelőbb olyanok vagyunk. Nyilván nem akkor játszottunk jól, vagy megfelelően, amikor kellett volna, de szerintem ez egyértelmű. Viszont akkor ebből kiindulva valószínűleg nem robognánk el az elődöntőig, mert a jelek szerint, akik hasonlóak, mint mi, egy ilyen szituációban egy egyébként előrébb jegyzett dél-koreai csapat tól üzenbiztosan kikapnak. Mert
bár pedig bár Argentina is kikapott Szaúd-Arábiától az előző VB-n a csoportban, aztán úgy megnyerték, mint a húzat.
Hát ha a cseh viszont megnyerik a VB-t, akkor Pistám, amit eszel is szól, jó?
Hát azt hiszem éhen maradok. De
biztos, meg szóljon is.
De azért lenne csodálkozás. Na, minden esetre ugye egy rendező bemutatkozott, láttuk, szép kulisszák voltak, tényleg le a kalappa. Nekem bejött az Azték stadion, jól nézett ki, főleg, hogy látszott, hogy modernizálva van az egész, mert régen azért az Azték stadionnak volt egy ilyen kicsit antik jellege, ez most már egyáltalán nincs, ez egy modern futballaréna. Na de ugye ma éjjel, este, meg éjjel, meg hajnalban bemutatkozik a másik két rendező is, ugye Kanada játszik Boszniával, Kanada azért viszak sötét ló, tehát a legkevesebbet lehet, még Alfonso Davis is megsérült, tehát ő se játszik, és az USA pedig Paraguay ellen kezd majd, az tényleg hajnali háromkor. Mekkora futballázat vizionáltok? A Mexikónál nincs probléma, de mondjuk Amerikába, meg Kanadába, ahol azért mindegyik országban vannak lényegesen népszerű sportok, mint a futball. Mekkora futballáz néz ki?
Hát azt tudom neked mondani, mert Szörösi Gyurival beszéltem, aki most kim van talán New Yorkban, jól emlékszem, és ott senki nem foglalkozik a soccerrel, a focival, mindenki a New York Knicksnek az NBA döntőjével foglalkozik. Persze. De mondjuk, ha elmegyünk Los Angelesbe, ott nyilván ott esetleg a spanyol ajkú többség, amelyik ugye a foci iránt mégiscsak érzelmileg is egyéb szempontból is.
New Yorkban meg ugye rengeteg olasz van, akik szintén nem foglalkoznak az NBA-ben, mert nem jutottak ki.
De Los Angeles éppen az NBA-ben, se az NHL döntőben, hogy az is most
zajlik. Bocsánat, nézd meg, hogy Amerikában mely európai nációban van a legtöbb? Olaszból, írből, lengyelből, görögből, most ezek egyik se jutott
igen, de,
ki. Tehát,
de az alapvetően a spanyol ajkú...
De latinók azok vannak bőven, persze.
De láttátok azt a videót Jamáról, nem? Hogy a bevásárlókocsit tolta a nagy bevásárlóközpontba, és senki rá se nézett.
Hát azt Messi is nyilatkozta, hogy ez a legszebb dolog a világon, hogy sétálgat, vásárolgat, és senki se tudja, hogy
jó ki.
A lényeg az, én azt mondom, hogy nyilván valami, tehát helyszinten azért mégiscsak a VB-ről beszélgettünk, de mondom, még megy az NHL, még megy az NBA, tehát ott azért, hogy mondjam, csak úgy betörni a szakkerral nem olyan egyszerű.
Nem Kanadában, de még kevésbé, nem?
Kanadában meg talán még kevésbé, bár ott, hát minden meglátjuk, tehát én azért nem félek attól, hogy illegalitásba kell játszani.
Hát a 94-es VB hozta a nézőcsúcsot, ugye ebből induljunk ki.
Tehát szó szerint ezt akartam mondani, hogy 94-ben ugye az is már több mint 30 éve volt.
És ott annál azért beljebb van
ott azért berobbant a sportág, és most is ugye gazdasági szempontból azt mondják, hogy évtizedekre meghatározza majd a labdarúgó gazdaságot, hogy így mondjam. De az ebben a szempontból mellékes. Figyelj, most Kanada. Nagyon érdekes csapat, mert ha megnézed, a kanadai társadalmat leképezi. Tehát rengeteg fekete-afrikai hátterű, azt hiszem nigériaiak van, nigériai van több is benne, aki lehetne nigériai válogatott is, meg mindenféle náció. Tehát leképezi a társadalmat, ami azt hiszem, hogy teljesen
lehetne, 2026-ban.
Most ne érted, miről beszélek, de Alfonso Davis is hasonló, de ez semmi gond nincs, hiszen a társadalomnak ugyanolyan tagja. Tehát egy érdekes csapat, nyilván nem egy különösebben jó csapat. Amerika nyilván, tehát már az Egyesült Államok az nyilván szakmai szempontból egy erősebb, de én nem tartok attól, hogy olyan borzalmasan előre haladnának. Én azt mondom, mi Paraguay, ugye? Azt mondtad.
Paraguay. Hát ez már egy...
Azt én azt mondom, ez egy fokmérő. Tehát én azt mondom, hogy Paraguay egy dél-amerikai megbízható középcsapat. Ha USA őket viszont magabiztosan megveri, akkor azt mondom, hogy még bármi lehet, ha nem, akkor viszont...
Na de akkor fordítsuk meg a dolgot, mondjuk, ha Paraguay megveri az USA-t, ami szintén benne van a pakliba, azért az egész VB-nek, azért felejtsük el, a meccsek 3/4-ét az Egyesült Államokban játszák, hiába 3 a rendező, azért az a VB alaphangulatának nem biztos, hogy annyira jót tesz.
Hát, mármint úgy, hogy az első...
Egy nyitó meccses veresés Paraguay ellen.
Az antré nem lesz egy olyan fényes, de mondjuk, hogyha most fogadnom kéne, bár nem szeretek, akkor azért inkább az Egyesült Államokra fogadnék, független attól, hogy Paraguay mégiscsak egy tűzben
ezett csapat.
Nagyon nehéz innen megmondani. Nekem Pista említette a 94-est, és én akkor azt mondtam, hogy jó, bocsánat, de ő aztán mondta, hogy a nézettség tekintetében stb. Tehát én erre szeretnék visszatérni, ugye akkor, és egyébként itt de játszottak magyarul, nem érdemes egyébként, mert Bob Gensler volt az edzőjük, és itt játszottak előtte Magyarországon, és Kíváncsi voltam, hogy az Egyesült Államok válogatott, hogy viszonyul ehhez, meg az egész Egyesült Államok ezek a majos sportágokkal.
Gánszler 90-ben volt.
90-ben
volt, igen. Milutinovics volt már 94-ben.
Igen, bocsánat.
Gánszler, aki magyar származású, meg ismertük őket,
nem? Így van, de ők akkor kezdtek úgymond komolyabban
akkor
venni.
90-ben mindegy, akkor ugye nem jutottunk ki, akkor először a negyedik VB-re, és aki idejött előkészítő meccsre játszani, a Kolumbia, így az Emírség, mindegyit megvertünk. Csak nem voltunk kint.
Igen, tehát magyarul nem tudom eldönteni, hogy mit akar az Egyesült Államok a hagyományos futballtól, tehát a szakértől. És ezen azért csodálkozom, mert azért úgy ott tehát üzleti érzékük van, és tényleg ezt, ahogy mondott, hogy a Gyuri azt mondja, New Yorkban senkit nem érdekel, egyébként el tudom képzelni, és nem azért, mert egyébként még csak a tornának az elején járunk, teljesen más beidegződések vannak. Nem is tudom, hogy milyen ez az Egyesült Államok válogatottja, mert egyébként ezt is nagyon racionálisan lehet, mert ott lehet nagyon, összejött egy nagyon jó válogatott. Én azt mondtam, nem tudom, azt hiszem a 14-es évben volt talán egy belga Egyesült Államok, a szenzációs meccs volt. És azok az emberek úgy kvázi úgy, nem azt mondom, hogy eltűntek, de semmi. Tehát mintha Egyesült Államok nem akarna ebbe a úgymond hagyományos szakkerbe tovább lépni, ezen azért csodálkozom, mert pénz lenne benne, valószínűleg egyébként lehet, hogy a gyökerek miatt, ennyi. Tehát ott elmennek jéghokizni a srácok, elmennek baseballozni, itt ha nekem valaki azt, hogy elmegy baseballozni, kerek szemmel nézek rá, ott valószínűleg nem.
Hát az olyan,
persze,
mint...
Persze,
ilyen
persze.
Az, amikor ott elmegy valaki szakkerezni.
Így van, na, ez így van. Ilyen.
Tehát
így
ugye, kérdezted, mit akarnak a VB-től, igaz? Mi mást, mint gazdasági sikert? Tehát az első, tehát nem az, hogy akkor jussunk be a negyed döntőbe, mit érted?
Az első számú fokmérője a sikernek Magyarországtól, Amerikában a pénz.
De oké, hát pontosan így van, ezt mondom én is. Tehát azt akarna, tehát na, ugye mi is rendezünk azért egy-két világversenyt, és rendeztünk is az utóbbi időben. Nem mondom, hogy nem volt benne a szegmensek között a gazdasági...
Nem érzed úgy, hogy többi. A mostani ötusa világkupa versenynél a sikerfokmérője a
igen, de mondjuk az ötusa, bár ott voltak ugye jó amerikai ötusázók is, emlékszel a 80-as...
Voltak.
De mindegy, most ez, sőt, a Nemzetközi Szövetség elnöke is amerikai, mármint az ötusai. De
New Yorkban még kevésbé beszéltek az ötusázókról, mint most a foci
VB-ről. De értem, miről beszélek. Tehát magyarul máshogy állunk hozzá, mint ők, mert mi úgy állunk hozzá, hogy akkor rendezzük meg. Nagyon jó, hogyha van gazdasági lába, és mondjuk nem lesz veszteséges, vagy lesz nyereséges, de nem úgy állunk hozzá, hogy na, akkor kezdjük el, akkor mennyi pénz lett bele, ugye hanem legyen egy szakmai sikere, egy közönség sikere, stb. És aztán majd meglátjuk, hogy pénzügyi sikere lesz-e. Ők meg pont fordítva indítanak a pénzből, azt már a többi, az majd meglátjuk.
Na ez is árt, hogy megverik Paraguayt holnapra Virradóra, mert azért emiatt szerintem ott izgulnak azok, akik a szervezőbizottságba ülnek, mert a termék azért az se baj, hogyha stimmel, még úgyis, hogy jegyek nyilván nagyjából el vannak adva, meg horribilis áron.
Azt a persze lehet, hogy jobban szurkolnak Argentinának Messi miatt, vagy a braziloknak, mert nekik olyan...
Mert brazilok,
és viszik, érted? Tehát lehet, hogy nem is az USA-nak a sikere lenne a gazdasági sikernek a legfőbb, kiinduló pontja. Nem tudom, de lehet, hogy kizárólag annak, és akkor viszont ezek a nagy sztárgárdák, azok már mindjárt nagyobb vonzerőt mutatnak.
Nem tudom, jól láttam-e tegnap, amikor a Mexikó meccsen, amikor egyszer a nézők térre ment a kamera, azon kívül, hogy a pompomos lányok közül is volt néhány, de a lényeg az, hogy mint az Infantino ült volna, és fölötte talán a Roberto Baggio.
Ott ültek a Baggio, és ott volt a Roberto Carlos.
Infantino jobb válla fölött.
Hát, hogy a fölötte ült, azt nem tudom, de egy képen láttam.
És eszembe jutott egy szomorú dolog, nem tudom, miért jutott ez eszembe, ugye, mert Baggio egy óriási futballista volt.
1832, emlékszem.
Nem, most őszintén, tehát, hogy mind a kettő olasz, de mégis mind a kettő mennyire más. Tudom, hogy annak, hogy egy futballmeccsen van, egy megnyitó meccsen.
Az Infantino ilyen svájci olasz, tehát az.
Jó, mindegy. Tehát az egyik az a futballérért, a másik pedig a futballbólér, bármennyire is mondja azt, hogy itt most azért gyakorlatilag a népszerűség, stb. Nincs kinn a csapatunk, a magyar válogatott, egész másképp kezelem ezt a világbajnokságot, persze ha kinn lenne, akkor nagyon jó lenne, csak nehogy az legyen, hogy a Gianni Infantino idővel azt mondja, ami a jégkorongban van, hogy legyenek úgy a világbajnokságok, hogy egyébként kicsit a nemzetek ligája, hogy A, B, C, D divíziókra osztva, és onnan persze a rotáció megvan, hogy az első kettő, most csak mondok egy számot, első kettő feljutott, de az első kettő, az utolsó kettő kieshet.
De ilyet addig a pillanatig nem fog mondani, amíg 4 évente rendezik.
Egy, kettő, igen,
ez az
igen.
Egyik, ez az egyik, a másik meg az, hogy a Nemzetek Ligája az UEFA kezdeményezés.
Jó, és jó, a gyerek, FIFA
olyan, olyat biztos nem fog csinálni.
Hangosan gondoltam, és azt mondtam, hogy miért.
Az amerikaiak kitiltották a szomáliai bírót, az UEFA mondta, hogy jó, akkor a szuperkupát ő vezeti. Tehát itt,
de a kanadaiak is mondták hozzá, hogy nyugodtan jöhet.
Tehát hidd el, hogy ez, ha az UEFA találta ki, akkor az nem jó. És egyébként az a másikon.
Igen, érted? Jó.
Tehát hidd el, hogy ez ilyen egyszerű. Megnézik, hogy mit csinál az UEFA, és annak az ellenkezőjét. Megnézik, hogy mit csinál a FIFA, és annak az ellenkezőjét.
Igazatok van, ezt elfogadom, de én csak egy felvetést mondok, ami akkor eszembe jutott, az egyik kedvenc játékosom volt a Baggio, és nagyon nem kedvencem az Infantino, ennyi, és ez jutott ennek kapcsán eszembe. Jó, onnantól kezdve lehet, hogy igazatok van, hogy FIFA meg UEFA ellentét, ezt is elfogadom, de gondoljunk bele, ez nem biztos, hogy jót tenne a futballal, és a Pistának mondjuk igaza van, amíg 4 évente van, addig nem, de honnan tudjuk, hogy 4 évente lesz? Ez meg a másik kérdés. Azért, mert 2 évente EB van, hát majd kitalálnak valamit. Mert akkor ez egy nagyon rossz világ lesz, és olyan országoknak lesz ez rossz világ, mint például Magyarország, hogy nem tudsz a spicre oda kapaszkodni, mint jégkorongba, mert ott jók vagyunk ilyen szempontból idézőjelbe.
Igen, csak én ellenem mondok annyiban, hogy pont most ugye expanzió, tehát hogy 48 csapat, és pont, hogy ezek a már elnézést a kutyák is oda kerüljenek, értitek, nem rossz értelemben, tehát a kicsik bárhonnan a világnak a minden szegletéből, tehát pont az ellenkezője, és ugye a fociban nincs hagyománya annak, hogy szintekre osszuk, mert nem tudom elképzelni, hogy egy C-csoportos VB, most hívjuk így, hol hozna sikert, kinek jelentene bármit is, tudod?
Tehát
én azt mondom, hogy az viszont, hogy Haiti, vagy Curaçao el tud jutni, vagy Üzbegisztán a 45 csapatos nagy egyetlen 4 évente megrendezett VB-re, az viszont az Infantinónak nagyon jól jön, te pontosan tudod, hogy miért, mert a következő FIFA kongresszuson az üzbegeknek pont annyi szavazatuk van, mint a németeknek, vagy a franciáknak, vagy a spanyoloknak,
vagy mi nekünk,
vagy a Curaçaónak, és akkor mindjárt azt fogjuk mondani. De hogyha ott meg azt mondjuk, hogy jó napot kívánok Curaçao, akkor ti pedig majd a D-csoportos VB, mert most sajnos egy kicsit gyengébek vagytok, akkor azt mondjuk, hogy parancsolsz.
Akkor
azt mondják, hogy hát akkor lehet, hogy mégis az Infantino papától elveszik a bizalmat.
Hagyományos szempontból teljesen igazad van, ezt elfogadom.
Én nem félek ettől, akkor maradjunk abban. Én nem gondolom azt, hogy a fociba ezt be fogják hozni.
Már azért épp elég komplikált, hogy ezt a 48 csapatos VB-t lebonyolítják, mert 5 és fél hétig tart, meg több meccset kell.
Hogy ide jöttem, azon gondolkoztam, hogy így húzzuk a strigulát, tehát hogy most érted, húztunk 3-at. Ugye?
Mi a 3-at?
Jó, hogy nem. Gratulálok.
De hogy mikorra fogy
el? Mennyi lett az a Kanada Bosnia? Mennyi lett?
Kösz. Jó van.
Hajnali 3-kor ki kell fel Paraguay amerikait nézni. Mondom ezt úgy, hogy a második napján vagyunk a VB-nek, és holnap szombat.
Mondjuk hát én mivel betűn nem... biztosan felébredek 2:30 között, akár van VB, akár nincs, és általában olvasni szoktam, ezért szerintem most is látni.
Hát akkor most
igen, de egyébként az úgy igazam a hajnali meccs is, hogy néztem, aztán lehalkítottam, és akkor így néha felnéztem, de hál' Istennek láttam minden gólt, láttam a fordulatot, meg olyan cukin örültek a délkoreaiak a lelátón is, meg a pályán is olyan. Amúgy is szeretem, mármint, hogy teljesen más kultúra, de hihetetlen aranyosan örülnek.
Hát jobban szereti őket az ember, mint 2002-ben, amikor már minden épérzésű ember már mindenkinek szurkolt, aki a koreaival játszott egy idő után.
A játékvezetőket, akinek nem is kell szurkolni.
Én azt tudom, mert ugye ott a portugálok, de aztán spanyolok, olaszok, tehát ott mindenki ellen tolták Dél-Koreát, amíg nem be nem jutott a 4-be, és ott ugye németekkel játszottak elődöntőt. És hát én kedvelem a németeket, de ezzel nem mindenki van így, tehát a kollégáim nagy része kifejten rühelték a németeket, de ott már azok is a németeknek. Szóval én még ilyet nem láttam, hogy körülöttem mindenki a német. Ez egy teljesen ismeretlen dolog volt életemben, hogy mindenki a németeknek szurkolt.
Más is a németeknek
szurkolt. Mert Koreával játszottak, és az ismert előzmények után.
Az emberben felhorgad az igazságérzet, és azt mondja, na jó, hát ennyi elég
is. De szerencsére ott már FIFA elengedte a kezüket a négybe jutással, úgyhogy ott már legalább ilyen probléma nem volt. Na jó van, akkor most elmegyünk hírekre, aztán jövünk vissza a Nemzeti Sportkörre, de nem rögtön, mert előbb ki fogunk menni majd öttus a világkupára, mert Virányi Zsolt és Bera Emese ott tartózkodik a női döntőn, úgyhogy majd azt is megtudjuk, hogy áll Guzi Banka és Erdős Rita.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Easy Labda.
Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Két mérkőzéssel megkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. Életbe lépett a kötelező uniós migrációs paktum. Napos marad az idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Három piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése a mexikóvárosi Azték stadionban. A csoport másik mérkőzésén Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Holnap hajnalban pedig a D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kajakos kőhalmi Emese és a kenus Juhász István is sikerrel vette a mai középfutamot, ezzel bejutott a döntőbe a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Ma délután még 3 magyar egység, Varga Ádám a kajak egyesek 500 méteres távján, míg az újfalvi Laura Csikó Zsóka, illetve a Kuruc Levente Fodor Bence duó a kajak ketteseknél szintén 500 méteren próbál bejutni a holnapi döntőbe.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Migránsokat befogadó központokban tett látogatást Tenerifén 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő spanyolországi apostoli körútjának utolsó állomásán arról beszélt, hogy a migráció alkalom lehet a népek közötti találkozásra és a kölcsönös gazdagodásra. A menedékkérőktől azt kérte, nyíljanak meg a befogadó közösség előtt, tanulják meg nyelvét és tartsák tiszteletben törvényeit. 14. Leó spanyol körútjának utolsó eseményeként Santa Cruz de Tenerife kikötőjében szabadtéri misét tart, amelyre mintegy 30 000 embert várnak. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta a Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Országos választmányt tart a Kereszténydemokrata Néppárt várhatóan augusztus végén. Az eseményen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek. A pártagokhoz eljuttatott levélben a Latorcai Csaba ügyvezető alelnök egyebek mellett azt írja, a cél, hogy a folyamatok a legkésőbb november végéig lezáruljanak, hogy azután a párt jövőjének szentelhessék az energiákat. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a holnap nyíló balatoni retro kiállítás a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A tárlat kemping felszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. A szervezők szerint az idősebbeknek nosztalgikus élményt, a fiataloknak pedig bepillantást kínál egy internet és mobiltelefon nélküli korszak mindennapjaiba. A kiállítás jövő április végéig látogatható Keszthelyen.
Közlekedés.
Szintén az M3-ason Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél a főváros felé vezető oldalt lezárták. A 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják még üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Marad a meleg nyárias idő, estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők, majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszortán lehet kisebb eső. Éjszaka általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 35 perc folytatódik a Nemzeti Sportkör, de nem folytatódik mégsem rögtön a Nemzeti Sportkör, hiszen a női döntő tart a budapesti öttusa világkupa versenyen. Ott van a helyszínen Virányi Zsolt és Bera Emese. Sziasztok! Hogy állnak a magyarok? Ketten vannak ugye a döntőben.
És szerencsére nem csak ketten vagyunk, hanem vagy 2000-en itt a Bokcsarnokban Budapesten. Remek hír, Erdős Rita a Páston. Az egyik magyar, Guzi Blanka már 2 győzelmet összeszedve a legjobb 8 között az egyenes kieséses vívásban. Ez a női döntő itt a budapesti öttusa világkupán, és Erdős Rita 3-2-re jelen pillanatban vesztésre áll a brit Greennel szemben. De ahogy mondom, jól van, kiegyenlít, párbajtőrvívásról beszélünk itt az öttusában. Ennek szól a taps és az üdvrialgás. 5 pontot kell elérni, ha lehet. De hát 4-4 után már bonyolultabb a helyzet további részletek emesétől.
Egy másodperc van hátra, 3-3, ahogy Virányi Zsolt is említette, és most jön a döntő tus. Ezt nem viszi be egyik lány sem, de mivel Erdős Rita a kedvezményezett ebben a párharcban, ez azt jelenti, hogy a 3-3 neki elég volt ahhoz, hogy ezt az asszót megnyerje, és tovább menjen, és gyűjtsön további pontokat, mert hogy ez már egyenes kieséses rendszer itt a vívásban az öttusázók döntőjében. Guzi Blankáról nem esett szó már, ami a vívást illeti itt a döntőben. Ő ugye az elődöntőből a 15. helyen jutott tovább, és a 15-16-17-18. Helyezett versenyzőknek kellett egy amolyan selejtező vívást vívni. Itt ezt Guzi Blanka sikerrel vette, és bejutott a 16 közé, ráadásul rögtön utána megmaradt a lendület, és bejutott a 8 közé is, mert előbb egy francia, majd egy spanyol ellenfelet is legyőzött. Ő azóta nem lépett mástra, Erdős Ritát hallhattuk az előbb, hogy ő viszont győzelemmel kezdett, úgyhogy tulajdonképpen nagyon jól kezdtük a vívást itt az öttusa világkupán a női döntőben. Reméljük, hogy a folytatás is hasonlóan jó lesz.
És még annyi, hogy 3 magyar férfi versenyzőnk ott lesz a holnap délelőtti döntőben 11 órától, Koleszár Mihály, Bőm Csaba és Marsal Attila.
Na még annyit mondjatok meg nekem, hogy hogy néz ki itt most a lebonyolítás, tudjuk, hogy nem 5 napos az öttusa, hanem mondjuk 2 órás, de most megy a vívás, és akkor mivel számolhatunk az előttünk álló 1-2 órában?
Ez körülbelül 6 óráig befejeződik, de nem a vívás, hanem a vívás után jön ez az akadály verseny is, az OCR, és ez a kettő olyan 4-6-ig eltart, utána elmennek ide a Kási úszodába 100 métert úszni, majd visszajönnek, és jön a lézerren, a futással kombinált lövészet, nagyjából 3-4-6 és 6 között. Persze csúszás mindig lehet, de ez a relatív lehetőség időzónák között.
Na hát, hogy akkor ezt most már tudjuk, ez azt is jelenti, hogy természetesen, hogy még megyünk hozzátok a Bokcsarnokba, legközelebb szerintem körülbelül 5 órakor, aztán majd a Lézárra teljes egészében. Köszönjük szépen! Na és akkor Nemzeti Sportkör, még nyugodtan vb-zhetünk egy kicsit, mert most beszélgettünk már Dél-Afrikáról, majd Mexikóról, meg rendezőkről, de azért majd itt elkezdődik ez a vb nagyban is. Nyilván most már egy kis vb-láz van, mindenki a helyszínen van, mit várunk, mit remélünk, mennyire mindenkinek van azért egy-két kedvenc csapata, gondolom, mennyire figyeltek mindenek felett arra, hogy azok, akik nektek a kedvenceitek, hogyan szerepelnek, illetve kik a kedvenceitek, mert hát mi nem vagyunk ott így nyugodtan, mindenki választhat magának.
Ezt akartam mondani, hogy az én kedvenc csapatom nincs ott, úgyhogy nincsen kedvencem, és abból kiindulva, ugye, hogy 8 ország csapata nyert valaha világbajnoki címet, ebből 7 van ott, tehát ugye a szegény olaszok nincsenek ott. Nem először, de talán nem is utoljára, hogyha így folytatják szegények, de mindegy, a lényeg az az, hogy nagyon hosszú torna, ugye 104 meccs, 5,5 hét, 8 meccset vív az a csapat, amelyik majd bejut a két csapat, amelyik majd bejut a döntőbe.
Hát, sőt, a bronzmeccsesek is.
Meg a bronzmeccses is, így van, pontosan, de az rengeteg. És én azt mondom, hogy egy meglepetés csapat nem fog 8 meccsen keresztül meglepetést okozni, és ebből kiindulva én azt mondom, hogy abból a 7-ből fog kikerülni, aki már valaha nyert világbajnokságot. Most ebből éppen lehetne Uruguay is, ugye? Amelyik talán a legesélytelenebb ezek közül, akik nyertek valaha.
De Uruguaynál van esélyesebb mondjuk a portugál azok között, akik még nem nyertek.
Pontosan így van, vagy a hollandok, pontosan. Én mégis valamiért azt mondom, lehet, a portugált azt mondták már mások is, igen. Tehát
de 8 meccs.
Igen, de 8 meccs, ott is azért az öregek fiatalok között jó meg kell találni, jó persze, hát a Vitinhaék azok pont ideálisak, és pont szenzációsak, szóval talán még Portugália, de én azt mondom, akkor inkább vállalom azt, hogy a 7 eddigi világbajnokból kerül ki a mostani világbajnok, és tehát aki már volt.
Tehát nem az van, hogy az elején az, hogy 48 csapat, meg ennyire felhigították, könnyebb odajutni már nem nekünk, hanem mondjuk a világ harmadik világból, viszont a végét, meg a igazán nagyokat, meg még jobban bebetonozza az, hogy most már 8 meccsen keresztül kell nyerni.
Ezt tökéletesen mondod, tehát a vége az semmilyen nem bizonytalanabb vagy érdekesebb, mert ugyanazok a csapatok fogják vívni, szerintem is.
Gabi, kinek szólt?
Mivel láttam régen jó magyar csapatokat, és ezért az EB részvételünk azért legalább annyi örömöt hozott, hogy nem Messi és Ronaldo van a gyerekek mezé, hanem mondjuk Szoboszlai és Varga Barnabás, és ezt tartom a legfontosabbnak. Innentől talán kiderül, hogy úgy különösebben nekem, ha nem vagyunk ott, nincs kedvencem. Valamiért én a portugálokat az átlagnál jobban szeretem, de ez is egy régi történet, mert 66-ba kikaptunk tőlük a VB-n egyébként 3-1-re, Réka ne nevess, és utána ide jött a Sporting Lisszabon, a portugál bajnok a Vasas ellen játszani, és egy ilyen 5-0-ra nyert, azt hiszem, a Vasas, tehát rögtön a bajnokot meggyalázták a farkaség, tehát ez egy lényeges dolog, de ez tényleg fontos, és innentől kezdve figyeltem a portugált, aztán a 84-es ebén iszonyú jó játszottak. Salanna 84-es ebén, és Pacheco.
De akkor úgy játszottak iszonyúan jól, mint hogyha ma mondjuk a Svájc jól játszik, tehát egy ilyen meglepő, hogy ilyen portugálok tudnak
futballozni.
Aztán utána megint nem tudtak, tehát az csak egy egyszerű fellángolás volt.
Tehát a portugál.
Mi nekünk sem volt rosszabb csapatunk, sőt, akkor, mint a portugálok.
Igen. Tehát így van, tehát őket úgy figyelem szimpátiával, a horvát szomszédot is figyelem, általában a szomszédokat, osztrákokat, őket úgy különösebben nem kedvem, de mivel szomszédaink azt mondom,
hogy... Szerintem az osztrákok jók lesznek. Ez nekem,
lehet.
A Rangnick, ez egy felkészült ember.
Igen. Hát szerintem ott a kreativitása van a baj, bár ezt így megmondani, tehát annyi osztrák meccset nem látom, tehát így nem lehet megmondani.
Szabicerek, Alabák, Lajmerek játszanak ám.
Igazad van, de az horvátoknál több kreatív játékos.
Tudom, mit tűnt fel nekem, amikor
a Pócs lejtez, vagy nem, bocsánat, még a csoportba, ugye amikor nekik is ugyanúgy kellett volna őrizni az eredményt, mint nekünk. Mi történt? Náluk volt a labda végig. Tehát, hogy ők pont az ellenkezőt csinálták, mint mi. Tehát ez nyilván nem csak, azt nyugodtan mondhatom, hogy nem csak tudás, hanem inkább egy mentális fölény. Azt mondja, hogy jó, akkor ne legyen nálunk a labda, mert akkor nem fognak minket betolni. És játszották ugyanazt, amit addig, és üzenbiztosan megőrizték végül is a csoport elsőséget, hiszen ők nem pócselejtezőről, hanem ugye csoport elsőként jutottak ki. Tehát magyarul szerintem, tehát ez a mentális, lehet, hogy most a Rangnick miatt van, vagy más miatt, azt nem tudom, de az biztos, hogy tényleg, ha osztrák szurkoló lettem volna, Én még így is örömmel néztem, vagy hát nem örömmel, de elismeréssel néztem, ahogy ők játszottak azon abba az utolsó 10 percben, amikor nekik tetsző megfelelő eredmény volt, és egyszerűen nem adták oda az ellenfélnek a labdát, és akkor nem azt mondta, hogy benyomták őket, beívelge, mit tudom én mi, ezt nem beprésselték, ahogy mi többször is jártunk, hanem náluk volt a labda, szerintem ez nagyon nagy.
Hát minden lehet, meg futballról beszélgetünk, de én szerintem a 80-as évek elejé óta az a Kránkl Prohászka Pecsejféle oszták válogatott. Szerintem azóta nem volt ilyen ütőképes oszták válogatott, mint ez. Ettől még aztán lehet, hogy valahol megégnek majd menet közben, de a tendenciák alapján meg, amit a selejtezőkben játszottak.
Egyébként nagyon, nagyon sokat számít szerintem az időjárás szerintem, meg a magaslat, meg a mélység, meg a meleg, meg a mit tudom én. Tehát szerintem ezt nem győzöm hangsúlyozni, tehát ez szerintem sokat számít.
Na, jöjjünk vissza Európába, José Mourinho, Real Madrid. Ja nem, erre még nem mondtam.
Nem baj,
szurkol.
Menjünk tovább. Most már nem, most már.
De neki van egyedül kedvence, mondjad erre a tessék.
Nekem nincs kedvence, ja? Csak gondoltam.
Ti ketten elmondtátok, hogy nincs kedvence, a harmadikat meg nem kérdeztem.
Menjünk tovább.
A kedves hallgatók szeretnék tudni, mi? Hát azt, amit szeretném mondani.
Figyelmeztetlek, élőben vagyunk. Mondjál egy országot.
Nincs kedvencem, én szerintem én a spanyolokra tippeltem, vagy tippelnék, de én nagyon szeretnék szép egy jó angol csapatot látni. Végre már. Nem mondtam, hogy ennek túl nagy nem mondom, hogy ennek túl nagy realitása van, de nem tudom, én nagyon-nagyon-nagyon szeretném, és akkor apukám miatt oda tenném még a hollandokat is, úgyhogy ennek a három, sose szurkoltam a hollandoknak, most fogok.
Én szurkoltam, de az már elég rég volt, úgyhogy...
Hát ez nagyon rég, nem? Tehát igen.
Ráadásul a németek ellen, na végül is mindegy.
Hát se bánom, ha németek jók lesznek, de...
Így van.
Igen.
Na, jöjjünk vissza Európába, José Mourinho, immár, hát már hetek óta, vagy már lehet, hogy több mint egy hónapja beszélünk arról, hogy ő lesz a Real edzője, ugye azóta Perez bácsit meghosszabbították a Real elnökeként, akinek az egyik fő ígérvénye volt, hogy José Mourinho a vezetőedző. Miért? És hogy jó lesz-e? Meg egyáltalán micsoda munkát jelent ma a Real edzőjének lenni, mert ami ott elromolhat, az elmúlt egy évben nagyjából elromlott.
Nem tudom, hova tenni ezt a döntést. Főleg úgy, hogy ezt úgy harangozták be, mint egy szenzációt. Tehát most javítsatok ki a tévedet, de én úgy látom, hogy Mourinho az a szakmai csúcsán már, hogy minek azt már évekkel ezelőtt betöltötte, ahogy 50. életévét Laila az arab démon betöltötte.
Ez túl van az
én
zenéten?
Úgy gondolom, ez az egyik. Akkor talán, tehát próbál gondolkodni a vezetőség fejével, hogy hogy akkor idehozok egy olyan embert, aki az egyébként tökéletes keretet, amiben minden jó, csak valahogy nem rakták össze őket, és nincsenek fogva eléggé szorosan.
Nagyképű futballista.
Ez akkor lenne jó húzás, hogyha ez így lenne, hogy minden megvan, csak egy keménykező edző jelentzik, aki fogja őket, és azt mondja, hogy ordít velük egyet, vagy egy-két sallert kioszt, már virtuális sarlelekre gondolok, és akkor már elkezd menni a szekér.
Nem virtuálisat, a csuhamenék osztják.
A csuhamenék egymás
pont
között.
Pont ezért gondolom, hogy nem jó.
De ezt mondom, hogy mivel én nem gondolom azt, hogy a Real Madrid ilyen állapotban van, itt viszont nem csak a kemény kéz, hanem egy nagyon komoly szakmai megújulás is kellene szerintem, ezért nem vagyok benne biztos, hogy a Mourinho jó választás. Aki mondom még egyszer, szerintem a Zenitjén mint edző túl van.
Szerintem ő túl kemény, szigorú edző ehhez a sok egóhoz. Szerintem nem ő lesz az, aki egybe rakja őket, de ne legyen igaz.
De egyébként szerintem a Mourinho-ról viszont fals kép él a szurkolókban, meg a én azt tudom, hogy a Mourinho-t rajongásig szeretik a sztárjátékosai. Tehát mondjuk az Ibrahimovic, tehát ilyen nehezebb esetekről beszélgetünk.
Szerintem
ez lehet az egész mögött, mert Mourinho, aki egy pojáca képet mutatja felé, leveszi a játékosokról ezt a fajta média terhet, és inkább ő magából csinál egy ilyen megmondó ember sokszor bohócot, viszont a játékosaiért meg tűzön-vizen keresztül kiáll, úgyhogy szerintem ez lehet talán az ok. Ettől még kéne szakmai erő is, és valóban nem biztos, hogy a Mourinhóban az ma még megvan, de lehet, hogy a Reálnál már az is segít, hogyha valaki ezt a részét rendbe rakja.
Biztos vagyok benne, hogy erre gondoltak, és teljesen igazad van, hogy a rajongtak érte fénykorában, yeah, a fénykorukat élő akkori sztárjaik.
Azt mondja a Zsigó, hogy túl van ma a Zeniten.
Ezt nehéz kideríteni
különben, de én is látok egy ilyen, ha most azt nézzük meg, hogy most ugye 2004 Portóval és 2010-ben a Interrel, BL, akkor az nagyon messze van mind a kettő. Az egyik az több, mint 20 év, a másik csak 16.
Azt azért ne felejtsd el, hogy egyrészt a Chelsea-vel, tudom, hogy nem nyertek BL, de Chelsea-vel, de Premier League rendben volt. És azt sem felejtsd el, hogy a Reállal, amivel ugye nem nyert, de minden idők legjobb Barcelonája volt. Pont akkor, tehát hogyha nem az a Barca van, hanem mondjuk egy akárcsak olyan, mint a mostani, ami persze jó, de nem mérhető azért úgy gondolom a Messi.
Egyébként kupát, bajnokságot is, talán szuperkupát is nyert a Reállal.
Igen, de a BL-t egyáltalán nem. És
szerintem abban a csapatban nem volt annyi ego. Voltak nagyon jó játékosok.
Cristiano Ronaldo.
Nem azt mondtam, hogy nem volt nagy ego, de nem volt Benzema annyi.
Hát
szerintem
itt az a baj, hogy az egók összetartanak, vagy szétfeszítik a kereteket, ez nem ugyanaz.
És most itt azt láttuk, hogy nem összetartanak.
Legyünk őszinték, itt az egókat azért szét kell választani. Tehát van a Pistét említette a Tchouaménit, ugye? A Tchouaméni szerintem egy úgy egyébként...
Ne legyen már egója Tchouaméninek a Reál öltözőben, nem?
Nagyon jó, mondja a Pista, és ez pillanatokra Mourinho helyre fogra tenni.
Az biztos.
Ott van az Mbappé esete.
Az más.
Az más, de szerintem eldönti majd a Mourinho, hogy kire van nagyobb szükség a Vinicius Juniorra, aki szerintem egy kiszámíthatatlanul hektikus pali, de a pályán is.
A Mourinho a Balotellit is elnavigálta valahogy. ahhoz képest mindenki kiszámíthatatlan.
Annál rosszabbat.
Erről van szó. Ezt akartam, a Balotellit akartam, pontosan erről
van
szó. De
mindig kitalálod, vagy ő mindig kitalálja a gondolat.
Nem, de gyakorlatilag, tehát a dolgokra való reakciójuk, most nagyon finoman fogalmazok, eléggé egyértelmű, és hogy lehet tudni, hogy melyik irányba visz, és ezt a Mourinho remek.
De tudod, mit mondom?
Az Mbappéval más gond van, tehát őt meg kell hagyni, az is egy, ahogy szoktam mondani, egy francia bolond, de ez jó futballista.
Persze, én most érdekeset fogok mondani, pedig nem szoktam érdekeset mondani, de nem ilyet. Szurkolok a Mourinho-nak. Azért szurkolok, mert egy olyan szituációban, amit én mondtam, hogy a legtöbben azt vélemezik, amit én, hogy már túl van, meg már öreg, meg már eljárt fölött az idő. És ha most ő bizonyít, akkor szerintem ennek most nagyot mondok, egy társadalmi hatása van, hogy akkor valaki 60 évesen, vagy X évesen, vagy 71 évesen, igaz, Gabi?
De az edzői szakmában,
tehát most a cseh szövetségi kapitány, ugye, aki csúcsot döntöget, ugye 74, vagy mennyi?
Ja, hogy ez még nem feltétlenül.
Ancelotti a brazilokkal, tehát ugye azért vigyázz, tehát ott vannak, vagy a Hudsonnak, tehát vannak példák, hogy 70 fölött is bőven, 60 fölött különösen, de Real Madridról beszélgetünk.
És Garami Józsi bácsi, Isten nyugosztalja,
nem beszélve, de tudomásom szerint Garami Józsi bácsi, Isten nyugosztalja, nem volt a Reálnak az edzője, de a lényeg az, hogy tehát amikor fenn voltál a csúcson, elindultál lefele, olyan, mint amikor a csúszdán a strandon elindulsz lefele, és utána visszamászol. Tehát ilyet még
ha
nem csinál senki.
Ha valaki visszamászik, az
Mourinho. És ha ő visszamászik, van, akkor az világcsúcs, és akkor én megmondom őszintén, kalapot le.
Ez így van. Na, futballról egy kicsit lépjünk, már csak azért, mert vízilabdában ugye grandiózus BL négyes döntők zajlanak Máltán. Hát tegnap este a Fradi fiúk elég szerencsétlen módon, ugye 5 méteresekkel, ahogy ők nem nagyon szoktak veszteni, most 5 méteresekkel elveszítették az elődöntőjüket, így aztán most nem gyernek majd sorozatba 3 BL-t, viszont a lányok meg közben ezt megtehetik, mert azok ma este 21 órakor itt a Nemzeti Sportrádióban is játszanak az Olimpiakhoz. A Kemény Dénes úgy nyilatkozott a
vicces,
női meccsünknél, hogy az nyert, aki kevésbé volt álmos.
Ez mondjuk, én kicsit felháborodtam.
Miért
háborúztál?
Mert ez egy szemtelen nyilatkozat szerintem.
Hát akkor szemtelen volt Kemény Dénes.
Hát ezt egy férfi meccs után biztos nem nyilatkozott. Nem akarom erre kihegyezni, de ez egy felháborító nyilatkozat volt. De most ez tényleg, tehát hogy az nyert, aki kevésbé volt álmos.
Még a Kásásnak is mindig azt mondta, hogy most már ébredjél fel, amikor az edzés más, már ment 3-4 óráig.
Meg este 7-kor volt a meccs, tehát
7 perc vagy 4 év.
Én már sokszor mondtam,
hogy Máltán szerintem az ott az ébredés.
Azt mondod,
sokszor mondtam, hogy ezek a 7-esekkel, 5-ösökkel, 11, ez tudom, hogy el kell dönteni, de ez...
És hogy szeretnéd eldönteni?
Azt mondom, hogy tudom, hogy el kell dönteni, de ez olyan lútri, hát most nézd meg a Veszprém. Tehát, hogy egyébként, tudunk
egyébként ilyeneket. Én azt nem értem, de tényleg, és ez minden sportágra igaz, mert egyre inkább ez van, tudom, hogy a tévék miatt, de hogy a hosszabbítás intézménye az...
Kezd elveszni.
Fociban még meg, ott sem mindenhol.
Egyébként szerintem onnan is ki fogják pöckölni, mert ugye a foci meccs eleve hosszú.
Hosszú, akkor és még
most,
lesz.
Most akkor még hosszabb lesz.
De lehet, hogy vele már annyira hosszú, hogy már mindegy. Akkor már, hát most ezekkel az ivószünetekkel.
Annyira rossz, hogy legyen. Igen.
Hát ivószünetekkel, meg a bíró magyarázza, meg nem tudom, mit csinál. Próbálja gyorsítani a bedobásokat,
tudom, de
vissza a pólóhoz.
Tudom, hogy mindenhogy igazságtalan, de ez így.
De lehet, hogy igazad van erre.
Kivéve
nem akarok nagy szavakat használni, de lehet, hogy ez a nyilatkozottan, lehet, hogy igazad van egyébként a véleményed. De én nagyon remélem, hogy ha álmosak, ha akármi, bízom benne, hiszen történelmet... Így van.
De egyébként, amire ki akart lyukadni, mindent összevetve, nagyon fáradtnak tűnnek a csapatok, ami persze igaz lesz, amit vagy a póló az egy klasszikus, a nyári sportág.
De a drága kapitányok a fiú meccs kapcsán, ha ugyanúgy kaptak ki a fiúk, ahogy a lányok nyertek, akkor ők voltak az álmosabba?
Mert
ugye az nem hangzott
el. Fel se ébredtek, valószínű azt fogja mondani, de arról még azt hiszem talán nem beszélt.
Ja, ért.
Jó, a
lényeg, minden nyerjék meg a lányok
van,
szerintem.
A lényeg az szerintem, az a Fradinak is a mai puskaporos helyzetben szerintem az egy igazán nagy tett lenne, hogy a fiúknak nem jött össze parasztalszállamút, és akkor álljuk meg, csinálják meg.
Nekem erről a 2001-es Margit-szigeti Európa-bajnokság jut eszembe, ahol a Sydney Heroes-ok megérkeztek, hazai közönség, full teltház, óriási bronzérem. A lányok meg a far melléken megnyerték az EB-t. Úgyhogy lehet.
Hát, adja Isten, hogy így legyen, mert az azt jelenteni, hogy a Fradi megnyeri már, mint a fiúk megnyerik a bronzérmet, legyen ugyanez az eredmény.
Ez így teljesen jó.
Ennél jobban nem lehet, mondjuk.
Tehát, és akkor négy meccsből hármat nyerve, egy arany, egy bronz.
Szerintem az vállalható.
És nem úgy volt, Pista, hogy az elődöntő másnap, az akkor volt, amikor a Kovács Pista kikapott a...
Tudom, én voltam nemzeti sport szerkesztője, és ugye az volt, hogy mi címvédők voltunk az EB-n, mert nem csak olimpiai bajnok voltunk, hanem 99-ben a Kokónak meg ez volt az első címvédő meccse, és a Kokó meglátogatta a Margit-szigeten készülő vízilabda válogatottat, és volt egy ilyen címlapképként, egy jó, nagyon jó fotó volt, Kokó napszemüvegbe létező legnagyobb sztár, mellette Kemény Dénes, talán szintén napszemüvegbe, szintén óriási sztárok. Csak annyi volt, hogy címvédésre készülők csúcs találkozója. Na most azt a két címvédést, azt sajnos külön-külön nem sikerült abszolválni, úgyhogy ez volt, Gabi, igen, jól emlékszel a történetre. Na, lesz egy vívó ebénk.
Ezt most a Gábor kilökte a témát.
Nem,
hát
mindjárt kilök, jó. Ha nem válaszolsz, kilöki, mert mindjárt lejárt.
Nem fogok érmeket mondani.
Mi lesz? Én nagy, egyébként nagy rajongója vagy, nagy tisztelője és szeretője, hogy ezt klasszikus mondta, vagyok a magyar vívóknak. Európa bajnokság héten mit várunk, mert azért nem olyan egyszerű a világ, mert azért akár férfi kardot nézzünk, akár a férfi párbajtőr, az olimpiai címvédő férfi párbajtőr csapatunkat nézzük, mindenhol vannak problémák, kisebb-nagyobb gödrök, ebből mennyire jövünk ki, mennyire csillog régi fényében a magyar.
Szerintem ez egy jó EB lesz, én azt gondolom. Erősödik a világmezőnye, Európa egy picit hátrébb szorul,
de
nem annyira szorul hátrébb, mert azért, ha megnézed a lebontva, azért nagyon erős csapatok vannak. Én valamiért a női párbajtőrt emelném most ki, én abban a csapatban nagyon bízom, majd ha ott lesz Kunanna. Nekik lesz most nagyon nagy nehéz dolguk. Én szerintem nem lesz kevés érmünk, de egy vívásban tippelni nem mernék tippelni. Tehát egyéni csapatot ugye, hogy is van, 6-12 érem szerzési lehetőség, illetve egyéni kapcsán még több is. Jó lenne, tehát hogy most már gurulunk rá a kvalifikációs időszakra, jó lenne pontokat védeni, pontokat gyűjteni, ahol kell, úgyhogy igazából sérülteink felépültek, mármint gondolok itt Dósa Danira a férfi törcsapatnál, és 5 újoncot avat. Na. Bockó Gábor. És egyébként Bockó Gábor túin van szerepet visz, mert Dancsázi Nagy Tamás egy szájsebészeti beavatkozás miatt ágynak dőlt, és nem ő navigálja a férfi párbajtőr csapatot, mert
De mondjuk Bockó, ha valami az ért, az a férfi párbajtő csapat, úgyhogy ezt most talán nem értem.
Mondhatok én is valamit az egyenjogúság jegyében, nagyon gyorsan, hogy a Nemzeti Sport nagyszerű női csapattal vétett észre magát. Most a hölgy hallgatóknak szeretnék kedvezni, Kovács Erika és Cinege Melinda fotós kolléginák lesznek ott.
Antoniban, igen.
Párizsban, úgyhogy csak szeretném jelezni.
Beleszagolunk, hogy Párizsban mennyire van futballáz.
Na, de csak lényeg, hogy csak ne legyetek álmosak. Köszönjük szépen, ez volt a Nemzeti Sportkör, Kovács Erikával, Turi Gáborral és Deák Zsigmonddal. Megyünk tovább labdarúgó VB-vel és öttusa világkupával.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing. No more living in shame. All those lies, it's been too long. No more living in chains. No, I don't give a damn what the people say. There's no use holding back desire. We burnt our fingers, now let's jump into the flame.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Jön a társházigazda bemutatkozó mérkőzése a futball VB-n. A nagy meglepetésre kijutó bosnyákok 12 évet követően játszhatnak ismét. Torontóban kezdődnek meg a B csoport küzdelmei. A Kanada, Bosznia-Hercegovina labdarúgó világbajnoki csoport mérkőzéssel egy időben pedig szurkolhatunk a Fradi női póló csapatának, amely a szentes 33 évvel ezelőtti sikerét érné el a legrangosabb európai kupasorozatban. Kövesse velünk 21 órától a Ferencváros női vízilabda bajnokok ligája döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 1 perc, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap Istvánnal megyünk a Bokcsarnokba, Virányi Zsolthoz és Bera Emeséhez. Mi a helyzet az öttusa világkupa verseny női döntőjében?
A két magyar közül Guzi Blanka és Erdőse Rita az első 10-ben, Rita az 5., Guzi Blanka a 8., a vívás után most az akadálypályán méretnek meg a hölgyek, méghozzá ügyesség, erőlét, állóképesség, koordináció, a felsőtest erejének a tesztelése, erre mind szükség van, hamarosan jön majd Guzi Blanka és Erdős Rita.
Jelenleg az ötödik pár fut az akadálypályán, a magyar lányok pedig a hatodik, illetve a hetedik párban, ahogy Zsolt említette, a vívás jól sikerült, és itt most nagyon nem mennék bele a részletekbe, legalábbis a pontszámításba, amit az akadályfutást illeti, az a lényeg, van egy kitűzött idő, az 250 pontot ér, fél másodpercenként föl vagy le, plusz vagy mínusz pontot ér. Nem tudjuk még, hogy a magyar lányok hogy szerepelnek, de hát a vívásból kiindulva, és talán mind a két lánynak a vívás a leggyengébb pontja, tehát nagyon bizakodhatunk, hogyha ez a leggyengébb szám így sikerült, akkor sokkal jobban fognak majd szerepelni, akár úszásban, akár itt az akadálypályán, akár a lézerrámban. Meglátjuk, majd most ennyit innen a Bokcsarnokból stúdió.
Köszönjük szépen, majd a Nemzeti Sportkrónikában, meg aztán utána a hazafutásba folytatjuk az öttusát. Most viszont megyünk vissza Amerikába a futball VB-re. Az első napról Nyágúj Gergely összeállítása következik.
A többek között Shakira hivatalos VB-dalával fémjelzett nyitó ünnepséggel kezdetét vette tegnap a 2026-os labdarúgó világbajnokság, méghozzá a mexikóvárosi Azték stadionban. Az immár 48 csapatos torna első mérkőzését magyar idő szerint tegnap este 21 órától rendezték, ahol a társrendező Mexikó ellenfele Dél-Afrika volt, a találkozóról Tóth Béla tudósítását hallják.
A házigazda sikerével kezdődött a történelmi 23. labdarúgó világbajnokság, Mexikó-Dél-Afrika 2-0. 2010 után másodjára egy mexikói-dél-afrikai összecsapással vette a kezdetét a futball VB. 16 esztendeje a rendező Bafana 1-1-es döntetlent ért el a közép-amerikai ország válogatottjával szemben. A mexikóvárosi Azték stadion 83 ezer nézője már az első 10 percben gólt ünnepelhetett. Az ötödik percben Raúl Jiménez lövését Williams még védte, ám a dél-afrikai kapus Quiñones 4 perccel későbbi kísérleténél már tehetetlen volt. Szitól veszítette el a labdát a 16-osa előterében, Lira átadását követően Quiñones 15 méterről jobbal a kapus lábai között gurított a hálóba 1-0. A bal szélső növelhette volna Mexikó előnyét, ám a 42. percben a kapufát találta el. Az első játék részben a dél-afrikai válogatott egy ízben távolról találta el Raúl Rangel kapuját. A fordulás követően szinte azonnal Szitol sodorta együttesét kilátástalan helyzetbe azzal, hogy az ígyszerben kilépő Gutierrezt a büntető területen kívül felvágta, a dél-afrikai játékost kiállította a brazil Sampaio játékvezető. A 67. percben pedig eldöntötte a mérkőzést Raúl Jiménez, jobbról ballal adott be Álvarát, Jiménez pedig néhány lépésről a kapuba fejjelt 2-0. Jiménez a negyedik világbajnokságon a hetedik világbajnoki mérkőzésén az első gólját jegyezte. Két kiállítás jutott még a végjátékra 1-1 leosztásban. A 84. percben Tembas Vane arcon vágta Álvarádót, a játékvezető varvizsgálat után mutatta fel a piros lapot, és a hosszabbítás második percében Montes rúgta meg Mudaut, és a játékvezető a mexikói csapatkapitányt is az öltözőbe küldte. Ők a következő csoportmérkőzésen nem léphetnek pályára. Mexikó Korea ellen folytatja, míg Dél-Afrika ellenfele Csehország lesz majd a csoportkör második fordulójában. Még egyszer a végeredmény, Mexikó Dél-Afrika 2-0.
A nyitányon egyébként a hazaiak sikere volt a legvalószínűbb, tehát talán a három kiállítást leszámítva nem történt semmi váratlan, és ezzel egyetértett a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László is.
Maximálisan a papírforma igazolódott ezen a mérkőzésen. A mexikóiak a nyitó meccsen itthon tartották a három pontot. A többi mérkőzést előre tekintve jobb csapatok ellen meglátjuk, hogy a Mexikó mennyire fogja tudni érvényesíteni az akaratát. Azt látjuk, hogy milyen potenciál rejlik a csapatba, de igazán nem tette próbára a dél-afrikai csapat a mexikóiak tudását. Nem voltak egyenrangú ellenfelek. Egy-egy pillanatra tudott megvillanni Dél-Afrika, de egy percig nem forgott veszélyben a mexikói győzelem. A mexikóiaknál több dolog is látványosra sikeredett, például Jiménez bemutatkozása kezdőként a mexikói válogatottban góllal. Ugye a Fulham játékosáról beszélünk. Ochoa nem kapta meg a lehetőséget a kapuban, 6. VB-jén van. a csapat egységesnek tűnik, de kérdés, amikor nagyobb nyomás nehezedik rá, hát mondjuk ennél a meccsnél csak nagyobb nyomás nehezedhet, mert a dél-afrikaiak igazán nem támadtak a mérkőzésen. Kemény, erős futballistákból áll a dél-afrikai csapat, de előre egyetlen helyzetet sem tudtak kidolgozni a mérkőzés folyamán. Egyedül a kiállításból fakadó szabadrugás lehetett volna helyzet, a kapura lövik, de azt is hosszan gurították le, és nem lett belőle kapura lövés. Tehát egész szépen azt tudom mondani, hogy nem derült ki, hogy a Mexikó milyen játékerőt képvisel a mondjuk a 16 közé bejutva ott jövő ellenféle szembe például, de az látszik, hogy van bennük potenciál, ott majd kiderül a húzósabb meccseken, hogy ez mire elég.
A 23. labdarúgó világbajnokság első találatát tehát Julián Quiñones szerezte, hallgassák meg, hogyan emlékszik vissza a góljára a hazaiak 29 éves játékosa.
Azt hiszem, ilyenkor mindenféle gondolat átfut az ember fején, hogy hogyan ünnepeljen, mit kiáltson. Én csak a csapattársaimmal akartam ünnepelni, mert ezért mindannyian együtt dolgoztunk. A játékosok és a szakmai stáb is mindig bíztak bennem, mióta a válogatotthoz kerültem. Oda akartam menni hozzájuk, megölelni őket, és együtt átélni velük ezt az örömet. Szerintem nagyon jó meccset játszottunk. Néha egy-egy ilyen apró hiba is sokba kerülhet, de szerencsére csak a mérkőzés végén kaptuk ezt a piros lapot. A kiállítás elkerülhető volt, de ettől függetlenül megyünk tovább és dolgozunk keményen.
A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a dél-afrikaiak belga szövetségi kapitánya Hugo Broos csapata teljesítménye mellett a piros lapokról is szót ejtett.
I don't think it's a dropping standards of my player, it's just the fact that this level.
Nem gondolom, hogy a játékosaim gyenge teljesítményt nyújtottak. Egyértelműen arról van szó, hogy ez a szint sokkal magasabb annál, mint amihez korábban hozzászoktunk. Világbajnokságon játszol, ráadásul egy jó csapat ellen. Szerintem jól is futballoztunk. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban egy tanástalan Mexikót láttam. Nem igazán tudták, mit kezdjenek a labdával. Védekezésben nagyon jól szervezettek voltunk, támadásban viszont még fejlődnünk kell. Voltak lehetőségeink, de az utolsó passz vagy a játékosok mozgása nem mindig volt megfelelő. Egyik játékos számára sem kellemes, ha már a világbajnokság első mérkőzésén piros lapot kap. Az első kiállítást el tudom fogadni. A támadó egyedül törhetett a kapura, széthol pedig szabálytalankodott vele. Ezt meg lehet érteni. A második eset viszont szerintem vitatható. Úgy láttam, hogy a mexikói játékos az én futballistámat akadályozta. Ez a játékvezető megítélése volt, de végső soron ezt is el kell fogadnunk. Ugyanakkor úgy érzem, hogy talán kicsit szigorú volt a döntés, hogy ezért piros lapot adott. Ezáltal két játékosunk sem lépett pályára a következő mérkőzésen, de vannak más futballistáink is, és ha ugyanilyen mentalitással és ugyanilyen hozzáállással játszunk, mint ma, akkor biztos vagyok benne, hogy a következő két mérkőzésen jó eredményt tudunk elérni.
Kollégája, a mexikói Javier Aguirre természetesen sokkal boldogabban nyilatkozott, még ha nem is volt maradéktalanul elégedett.
Az első fél időben nem játszottunk jól. Ennek ellenére akár 3-0-ra is vezethettünk volna, és senki nem lepődött volna meg. Nekik egyetlen kísérletük volt közelről, messze mi voltunk a jobb csapat az első fél időben, de az eredmény ezt nem tükrözte. Kapufát is rúgtunk, a kapusuk is védett, egy másik helyzetet pedig kihagytunk. Aztán nehezen, de megszereztük a második gólt. A kiállításuk kizökkentett minket, és nem voltunk elég direktek. Ez volt az első meccsünk, győzelemmel kezdtünk, úgyhogy szerintem ez pozitív eredmény. Tudunk ennél jobban játszani? Persze, és kell is. A világbajnokság kezdetén ekkora felhajtás mellett normális, ha kicsit megremeg az ember lába. Megérkezel a busszal, az utcák tele vannak emberekkel, ez megérinti a játékosokat. Érzik, hogy ez különleges. Szerintem ez annak az érzésnek a következménye, amikor test közelből látod az egész felhajtást. 25 meccs alatt egyszer sem volt fizikális problémánk, ma pedig hárman is begörcsöltek. Ez érzelmileg nagyon intenzív. Ott állsz a pályán, körbenézel, és könnyen hibázhatsz. A környezet néhányunkra hatással volt, de nem mindenkire. Szerencsére aztán megnyugodtak a játékosok, és sikerült többet birtokolnunk a labdát. 16 lövésünk volt, sok sikeres passzunk és nagy labda birtoklásunk.
A társrendező Mexikó tehát magabiztos 2-0-ás sikerrel kezdte a világbajnokságot, magyar idő szerint hajnali 4 órakor pedig következhetett az A csoport másik mérkőzése, ahol aztán izgalmas csatában Dél-Korea 2-1-re legyőzte Csehország csapatát. Szabó Bence összefoglalóját hallják.
Jó iramban kezdődött a labdarúgó világbajnokság második mérkőzése. Az első félidőben ugyan nem született gól, de mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre. Végül a csehek részéről az 59. percben született meg az első találat. Egy nagy bedobás után Krejcsi volt az, aki a hálóba fejelt 5 méterről. Ezzel volt megtelt a vezetés a cseheknek. Azonban sokáig nem örülhettek a vezető gólnak, mert hogy szűk 10 perccel később a koreaiak egyenlítettek. Egy indítás után Kwaki Beon, a Feyenoord játékosa, egy cselt csinált a 16-oson belül, majd a kiérkező cseh kapus fölött átemelte a labdát, amely bepattogott a kapuba. Ezután a csehek újra támadtak, sőt úgy tűnt, hogy a 77. percben ismét megszerzik a vezetést, azonban a játékvezető Les miatt nem adta meg Szócsek találatát. A 80. percben viszont erre válaszként a koreaiak szereztek gólt. Egy jobboldali támadás követően centereztek középre, ahol érkezett a koreaiak 25 éves játékosa, Heung-Joon, aki 7 méterről a kapuba vágta a labdát. Ezt követően újabb gól már nem született, így a világbajnokság második mérkőzésén, Dél-Korea Csehország 2-1.
De vajon hogy látta a találkozót Bánki József, avagy Dodi, a Ferencváros egykori legendás válogatott labdarúgója?
Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is. És én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél idő több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea, és milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelezve, ugye a Bayern koreai védője meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Tehát az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea, kapura veszélyesebb is volt, a csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Csófál egy bedobás után Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Sik és Provod is, és bement Szadirek, bement Klozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Szón viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle hármas csatát is erre semmiféleképp nem jött be. Ráadásul nagyon-nagyon jól végzett. A 93. percben Szadilek lövését óriási bravullal vérte Kim Sung-juk, és megnyerte a meccset Dél-Korea.
Hong Myung-bo, az ázsiaiak szövetségi kapitánya, a győzelmet egyértelműen a játékosok sikerének tartja. Ez volt az első találkozónk a VB-n, így érezhető volt néhány játékosunkon a feszültség. De a felkészülésünkhöz mérten jól játszottunk, még ha mindkét gárdán látszott is, hogy idegesebbek a kelleténél. Az én csapatom viszont azt játszotta, amit elterveztünk, ami pedig a győzelmet illeti, minden elismerésem az övék. A mérkőzés előtt két fő üzenetem volt számukra, ne adják fel, az utolsó pillanatig harcoljanak, és egy emberként, igazi csapatként küzdjenek. Nos, mindkettőt maradéktanul teljesítették, még egyszer gratulálok nekik. Kétezer-14-ben még játékosként voltam ott a tornán, és így 12 évvel később szövetségi kapitányként végre megvan az első győzelmem. Le vagyok nyűgözve, roppant boldog vagyok, és ezt a sikert a játékosoknak köszönhetem, hisz mindannyian a legjobbokat nyújtották. Nem is emlékszem, mikor nyertünk utoljára a csoportkörben, talán 16 éve, ráadásul most először nyertük meg az első meccsünket, és ez mind-mind a játékosok érdeme. És akkor hallgassuk meg a cseh csapatmesterét, Miroslav Kubeket, aki szerint ugyan fájdalmas a vereség, ám a játékosai hiába tettek meg mindent, a Jobbik csapat nyert. Nagyon sajnáljuk a vereséget, szerintem jól játszottunk, lehetett volna döntetlen, sőt, akár nyerhettünk is volna, de elkövettünk néhány hibát. Ha visszagondolok, elkerülhetőek lettek volna a kapott gólok, ugyanakkor rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de az ellenfelünk nagyon gyors volt. Úgy gondolom, a taktikánk jól működött, még ha nem is 100%-ban, lehettünk volna talán hatékonyabbak. Csak dicsérni tudom a csapatomat, mindent megtettünk a pályán, de technikailag erőben fölénk kerekedtek, nehéz volt őket feltartóztatni, és talán kimondható, hogy a Jobbik csapat győzött, még ha meg is voltak a lehetőségeink. Szóval az eredmény összességében elfogadható, még ha most fáj is a kudarc. Két mérkőzésen, tehát 5 góllal, 3 piros lappal és egy fordítással, valamint mexikói és koreai győzelmekkel kezdődött el a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A VB második napján a két másik házigazda is bemutatkozik, előbb Kanada Bosznia-Hercegovinával, majd az Egyesült Államok Paraguayjal találkozik. Izgalomban várhatóan ezeken az összecsapásokon sem lesz hiány.
Futás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Két magyar is bejutott a budapesti öttus a világkupa férfi döntőjébe. Mexikó nyerte a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését, és Russell kezdett a legjobban Spanyolországban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Öttusával kezdünk, hiszen jelenleg is zajlik a budapesti öttus a világkupa. A mai napon eldőlt, hogy két magyar résztvevője lesz a szombat délben kezdődő férfi döntőnek. Böhm Csaba csoportjában negyedik lett, míg Kolesár Mihály magabiztos teljesítménnyel első helyen jutott tovább. A női döntő 16 órakor kezdődött, most kapcsolunk a helyszínre a két kommentátorhoz, Berelmeséhez és Virányi Zsolthoz. Sziasztok, hogy áll a női finálé?
Szia Dóri, köszöntjük a hallgatókat, túl vagyunk már két számon, és jelen pillanatban az úszás zajlik tőlünk jó pár méterre a KSI úszodában. Két versenyszámot követően a vívás, illetve az akadályverseny után Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita pedig a hetedik helyen áll. Az úszásban túl vagyunk már Erdős Rita futamán, MSM mindjárt elmondja, hogy illetve Guzi Blanka, aki egykor kézilabdázóként ért el szép sikereket, azóta olimpiai negyedik öttusázó a DVTK sportolója, és ő most úszik ebben a bizonyos úszodában, amit nem láthatunk közelről, de a kivetítőn igen. Itt van egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry is tőlünk nem messze, de akkor nézzük a részleteket.
A részletek pedig éppen
Guzi Blanka ebben a pillanatban ért be a célba, ezt egy nagy kivetítőn látjuk, tehát futamában ő az első helyen ért célba, Erdős Ritánál láttuk pedig, hogy futamában a negyedik lett. Itt most összesített állást azért nem tudunk mondani, pillanatokon belül tudunk majd, mert ugye van még hátra futam, de amikor Erdős Rita beért a célba, akkor ő negyedik volt összetettben. Guzi Blanka most nyilván meg fogja előzni, mert egyébként is előtte állt, és ahogy ezt kimondom, 869 pont, kiírták Guzi Blanka pontszámát, ő második most összetettben, de még nincs vége az úszásnak, úgyhogy annyit tudunk csak mondani, hogy jól állnak a lányok az úszás után is, van még hátra ugye egy lézerrán, abban mind a két lány nagyon jó, úgyhogy azt hiszem, hogy joggal bízhatunk az éremben, itt a Bokcsarnokban a női döntőben. Stúdió.
Berámesének és Virányi Zsoltnak egyelőre köszönjük szépen, természetesen a hazafutás során majd még kapcsolunk ki hozzájuk. Három piros lapot és 2-0-es mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen. A játékvezető az afrikai együttesből két, a mexikóiaktól pedig egy játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzése magyar idő szerint ma hajnalban Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. George Russell a Mercedes pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj első szabad edzésén. A britet Oscar Piastri a McLarennel, valamint Charles Leclerc követte a Ferrarival. A VBL lovas Mercedeses Andrea Kimi Antonelli és a Ferrari versenyzője Lewis Hamilton nem hajtott pályára az első 60 percben. A nyitányon ugyanis több fiatal is lehetőséget kapott. Közülük Leonardo Fornaroli a McLarennel volt a leggyorsabb, míg Luke Browning pályára sem tudott hajtani a Williams-el. Budapesten rendezik az Európai Olimpiai Bizottság 55. kongresszusát, amelynek számos nemzetközi sportdiplomata mellett kiemelt díszvendége Kirsty Coventry a NOB elnöke, aki megválasztása óta először jár hazánkban. A korábbi olimpikonnal Csisztus Zsuzsa beszélgetett.
Elnök asszony, nagy megtiszteltetés, hogy Budapesten köszönhetjük. Tudjuk, hogy az olimpiai pályázatokról most nem beszélhetünk részletesen, még akkor sem, ha éppen Budapesten vagyunk, de fogalmazzunk úgy, hogyan látja ennek a városnak a képességeit, figyelembe véve, hogy milyen színvonalú nemzetközi eseményeket rendeztünk már, és mit gondol egy esetleges multisport esemény megrendezésének a lehetőségéről?
Ahogy ön is mondja, a jövőbeli érdeklődőkről és pályázókról most nem szeretnék konkrétan beszélni. Ugyanakkor nagyszerű érzés újra Budapesten lenni. Legutóbb 2017-ben jártam itt a vizes világbajnokságon, amely akkor fantasztikus hangulatú esemény volt. Úgy gondolom, hogy Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik. Ezt mindig öröm látni. Már tegnap, amikor megérkeztünk, tettünk egy rövid sétát a városban, és mindenütt családokat láttunk. Embereket, akik sétáltak, futottak, aktívan töltötték az idejüket. Ez a sport igazi ereje. Nagyon örülünk annak, hogy számos ország és érdeklődő fél keresi a kapcsolatot velünk, és közösen gondolkodunk arról, hogyan lehet a jövőben még hatékonyabban népszerűsíteni a sportot és annak értékeit.
Nagyszerű. Egy évvel ezelőtt, amikor hosszabban volt módunk beszélgetni, ő még javában kampányolt, és akkor az egyik legfontosabb téma a biológiai nők védelme volt. Azóta a NOB fontos döntést hozott ebben a kérdésben. Mi volt az a fordulópont, amely végül ebbe az irányba terelte a döntéshozatalt?
Nem gondolom, hogy egyetlen konkrét fordulópont lett volna. Inkább arról van szó, hogy az olimpiai mozgalom vezetőjeként kötelességünk volt egy világos döntést hozni. Olyat, amely egyértelmű, ugyanakkor a méltányosság és a biztonság elveire épül. Meggyőződésem, hogy az elfogadott irányelv ezt biztosítja, és ezt is fogja nyújtani a gyakorlatban.
Egy másik sokat vitatott kérdés a pénzdíjak ügye manapság. Ön szerint ez továbbra is olyan megosztó téma marad, mint korábban volt?
Azt hiszem, ez mindig beszédtéma lesz. Számomra azonban a helyzet egyértelmű. Már versenyzőként is úgy gondoltam, hogy az olimpiai játékok jóval többek egy hagyományos sporteseménynél, világbajnokságnál vagy világkupánál. Ez a sport csúcsa, amiért éveken át dolgozunk és áldozatokat hozunk. Az olimpia különlegessége ugyanakkor abban rejlik, hogy 10 000 sportoló érkezik a világ minden tájáról, akik ugyanannyit dolgoztak és ugyanannyit áldoztak azért, hogy ott lehessenek. Éppen ezért úgy gondolom, továbbra is azt az elvet kell követnünk, hogy közvetlen módon támogassuk valamennyi sportolót. Ez számomra olyan alapelv, amelyen nem kívánok változtatni. Ugyanakkor az olimpiai mozgalom felelőssége, hogy egyre több közvetlen támogatást nyújtson a sportolóknak, nem csak olimpikonná válásuk útján és aktív pályafutásuk során, hanem akkor is, amikor életük következő szakaszába lépnek.
Posvai Gábor sportért felelős belügyminiszter arról beszélt, hogy az esemény jóval több egyszerű protokoll rendezvénynél. A belügyminisztert Csista Zsuzsa kérdezte.
2 héttel hazánk talán legnagyobb volumenű nemzetközi sportesemények kapcsán hova helyezi annak a fontosságát, hogy nem konkrétan aktív sporthoz, hanem sportdiplomáciához kötődő eseményt rendezzünk, hova helyezi el ezt hazánkat az európai vagy a globális sportérképen?
Hát mindenképpen egy fontos helyre, ugye itt is elhangzott a bevezető beszédekben, hogy 2 hete volt a bajnokok helye döntő, de hogy az elmúlt 2 hétben is azért volt néhány olyan sportesemény, ami megint csak ráirányította a figyelmet Budapestre, vagy akár Magyarországra, említhetjük a kézilabda Final Four-t, vagy akár a MotoGP versenyt. Ugye ez beleilleszkedik abban a sorban, mert az elmúlt években jellemző volt a magyar sportra, hogy rengeteg világeseményt szervezett, egy fontos sporteseményt szervezett Magyarország. Úgyhogy szerintem ez egy jó alkalom arra, hogy újra megmutassuk, mennyire fontos Budapest, vagy illetve Magyarország számára a sport. Jó alkalom diplomáciailag is találkozni más nemzetek képviselőivel, úgyhogy szerintem ez mindenképpen, ha nem is egy bajnokliga döntő szintű esemény, de diplomáciai oldalról, illetve a jövő szempontjából mindenképp fontos számunkra is.
Ugye ezek a nagy nemzetközi rendezvények azért egy irányba mutatnak, és ön is korábban már megnyilvánult az ügyben, hogy Magyarország olimpia rendezése tulajdonképpen nem került le az elképzelések listájáról. Ebben a tekintetben mit jelentett egy ilyen rendezvény, és ugye a társadalmi támogatottságot mondta, de szerintem az nincs meg politikai konszenzus nélkül, szóval ez ügyben hogy állunk?
Igen, amikor engem erről kérdeztek 1-2 hete, akkor is azt tudtam elmondani, hogy ez egy kormányokon átívelő nemzeti ügy kell, hogy legyen az olimpia rendezés. Ugye erről hosszú évek óta szó van, erről transzparensen, világosan és őszintén kell beszélni. Ha engem kérdeznek, és a magyar kormány álláspontja is ez, mielőtt az olimpia rendezésről konkrétan beszélünk, azelőtt nagyon sok olyan feladatunk van, amit rendbe kell tenni Magyarországon, és amit ön is említett, meg kell találnunk a társadalmi támogatottságot mindehhez, és nem csak egy sima többséget, hanem azt gondolom, hogy a társadalom túlnyomó többségének kell támogatni az olimpia ügyét, és ez nemzeti ügy kell, hogy legyen, mindenki érezze azt, hogy ez fontos számára, és szeretnénk is ezt az olimpiát. Ez a rendezvény, ez nem erről szól alapvetően, tehát itt egy éves közgyűlésről van szó, nem is esik erről szó, meg egyszer mondom, mindenképp egy fontos pillanat abban a tekintetben, hogy megmutatjuk, hogy mennyire fontos számunkra a sport.
Kedves hallgatóink, én köszönöm a figyelmet, a Nemzeti Sportkrónikát Keszi Dórától hallották.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 30 perc, ez a Hazafutás mikrofonnál, Elpap István, megyünk azonnal a bokcsarnokba, hiszen már nem csak a víváson, nem csak az akadálypályán, hanem az úszáson is túl van a mezőny. Virányi Zsolt és Berel Mese mindjárt elmondja, hogy állnak a magyar lányok.
Jelenleg most érnek vissza az uszodából a bokcsarnokba, méghozzá 2 magyart mutatja, a kivetítő Erdősitet és Guzi Blankát, akik jól állnak, tehát mindenképpen éremért és a győzelemért versenyezhetnek majd a záró számban, a lézerrámban, a futással kombinált lövészetben, ahol tulajdonképpen 5 sorozat lesz az új szabályok értelmében. Ugye az úszás is csak 100 méter volt 200 helyett, és a kombinált számban az eddigi 4 lövősorozat helyett, ahogy mondtam, 5 lesz, összesen 5x600 métert futnak a 3000 méter alatt. Emese, hogy állunk, mit lehet nagyjából sejteni?
Hát ez a kulcs, azt hiszem, hogy mit lehet nagyjából sejteni, mert ugye azt az előző bejelentkezések alapján, vagy alatt mondtuk már, hogy mi most a bokcsarnokban ülünk, de az úszást nem tudják medence hiányában ezen a helyszínen megrendezni. Egy kis busszal átvitték a versenyzőket a KSI úszodában, és ugyan volt egy kivetítés, és véletlenszerűen adtak futamokat az úszás helyszínéről, és éppen talán elcsíptünk egy-egy részeredményt Buzi Blanka és Erdős Rita esetében is. Előbbi egyébként megnyerte futamát, mármint Buzi Blanka, Erdős Rita pedig futamában negyedik lett, viszont egy összetett állást azóta sem az interneten, sem a helyszínen sem, semmilyen nagy kivetítőn nem sikerült nekünk megállapítanunk, úgyhogy ezért mondtam, hogy csak sejthetjük, hogy Buzi Blanka és Erdős Rita is jó helyről indul. Ez biztos, hogy jó helyről indul. Ugye az OCR után összetettben Buzi Blanka a negyedik helyen állt, Erdős Rita pedig a hetedik helyen. Buzi Blanka biztosan előrelépett azzal, hogy a futamát megnyerte úszásban, de még egyszer mondom, pontos másodpercet, mert ugye itt másodpercekben beszélünk, ahány ponttal van elmaradva az első helyezettől a második, harmadik, negyedik, tehát át kell váltania azt másodpercre. Egészen eddig, tehát a lézerrán kezdetéig kellett számolgatnunk. Ennek a befutója után azonban már teljesen egyszerű lesz a kép, hiszen itt már úgy indulnak el a versenyzők, ahány másodperc hátrányt összeszedtek. Itt viszont mindent bele futnak, lőnek, és aki először áthalad a célvonalon, az nyeri meg a versenyt. Közben is én nagyon vizslatom itt az internetet, a nagy kivetítőt, ezért egyelőre még nem tudunk pontos információkat a másodpercekről. Azt látjuk, hogy a lányokat a kisbusz már visszahozta az úszás helyszínéről. Buzi Blanka is megérkezett. Ő volt talán az utolsó a versenyzők közül, aki visszaért ide a bokcsarnokba, de ő is megkezdi most már a bemelegítést. Ott állnak a lőállásban egyébként a lányok, futásra és lövészetre készülnek, mert hogy az összes többi versenyszámon már túl vannak.
Így van, tehát a bemelegítés zajlik, és aztán 17 óra 45 perctől a tervek szerint megkezdődik a lézerrán a zárószám.
Tehát akkor arra megyünk majd vissza a bokcsarnokba, remélhetőleg jövőre már majd lehet követni azt is, hogy hogy áll a verseny az utolsó szám előtt. De most európai sportdiplomáciai sikerrel folytatjuk, hiszen a Magyar Olimpiai Mozgalom tavaly Frankfurtban elnyerte az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlésének rendezési jogát. Ezen a hétvégén ezt rendezik Budapesten, itt tárgyal és összegzi a kontinentális és globális olimpiai mozgalmak közös tennivalóit az Európai Olimpiai Mozgalom. És itt van Kirsty Coventry is, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, akivel Csisztusra beszélgetett.
So, Madam President, elnök asszony, nagy megtiszteltetés, hogy Budapesten köszönhetjük. Tudjuk, hogy az olimpiai pályázatokról most nem beszélhetünk részletesen, még akkor sem, ha éppen Budapesten vagyunk, de fogalmazzunk úgy, hogyan látja ennek a városnak a képességeit, figyelembe véve, hogy milyen színvonalú nemzetközi eseményeket rendeztünk már, és mit gondol egy esetleges multisport esemény megrendezésének a lehetőségéről?
So, as you just said, I'm not, I won't...
Ahogy ön is mondja, a jövőbeli érdeklődőkről és pályázókról most nem szeretnék konkrétan beszélni. Ugyanakkor nagyszerű érzés újra Budapesten lenni. Legutóbb 2017-ben jártam itt a vizes világbajnokságon, amely akkor fantasztikus hangulatú esemény volt. Úgy gondolom, hogy Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik. Ezt mindig öröm látni. Már tegnap, amikor megérkeztünk, tettünk egy rövid sétát a városban, és mindenütt családokat láttunk. Embereket, akik sétáltak, futottak, aktívan töltötték az idejüket. Ez a sport igazi ereje. Nagyon örülünk annak, hogy számos ország és érdeklődő fél keresi a kapcsolatot velünk, és közösen gondolkodunk arról, hogyan lehet a jövőben még hatékonyabban népszerűsíteni a sportot és annak értékeit.
Nagyszerű. Egy évvel ezelőtt, amikor hosszabban volt módunk beszélgetni, ő még javában kampányolt, és akkor az egyik legfontosabb téma a biológiai nők védelme volt. Azóta a NOB fontos döntést hozott ebben a kérdésben. Mi volt az a fordulópont, amely végül ebbe az irányba terelte a döntéshozatalt?
Nem gondolom, hogy egyetlen konkrét fordulópont lett volna. Inkább arról van szó, hogy az olimpiai mozgalom vezetőjeként kötelességünk volt egy világos döntést hozni. Olyat, amely egyértelmű, ugyanakkor a méltányosság és a biztonság elveire épül. Meggyőződésem, hogy az elfogadott irányelv ezt biztosítja, és ezt is fogja nyújtani a gyakorlatban.
Egy másik sokat vitatott kérdés a pénzdíjak ügye manapság. Ön szerint ez továbbra is olyan megosztó téma marad, mint korábban volt?
Azt hiszem, ez mindig beszédtéma lesz. Számomra azonban a helyzet egyértelmű. Már versenyzőként is úgy gondoltam, hogy az olimpiai játékok jóval többek egy hagyományos sporteseménynél, világbajnokságnál vagy világkupánál. Ez a sport csúcsa, amiért éveken át dolgozunk és áldozatokat hozunk. Az olimpia különlegessége ugyanakkor abban rejlik, hogy 10 000 sportoló érkezik a világ minden tájáról, akik ugyanannyit dolgoztak és ugyanannyit áldoztak azért, hogy ott lehessenek. Éppen ezért úgy gondolom, továbbra is azt az elvet kell követnünk, hogy közvetlen módon támogassuk valamennyi sportolót. Ez számomra olyan alapelv, amelyen nem kívánok változtatni. Ugyanakkor az olimpiai mozgalom felelőssége, hogy egyre több közvetlen támogatást nyújtson a sportolóknak, nem csak olimpikonná válásuk útján és aktív pályafutásuk során, hanem akkor is, amikor életük következő szakaszába lépnek.
Innen lehetősége lesz ellátogatni az öttusa világkupára is, amelyet ezzel az eseménnyel párhuzamosan rendeznek Budapesten. Az öttusa az elmúlt években többször is bizonyította, hogy képes megújulni és alkalmazkodni annak érdekében, hogy az olimpiai program része maradhasson. Mennyire fontos ma egy sportág számára a rugalmasság és a változásra való képesség, különösen annak fényében, hogy Brisbane kapcsán jelentős átalakításokat terveznek, és bizonyos létszámkorlátok is szigorodnak.
Az olimpiai programmal foglalkozó munkacsoportunkkal jelenleg azon dolgozunk, hogy egy átlátható folyamatot és egyértelmű kritériumrendszert alakítsunk ki, amelyet már meg is osztottunk a nemzetközi sportszövetségekkel. Nemrég megkérdezték tőlem, mennyire vagyok biztos abban, hogy sikerül végrehajtanunk ezeket a változásokat. A válaszom az, hogy nagyon magabiztos vagyok. Elsősorban azért, mert a kezdetektől fogva minden érintettel együttműködve dolgozunk. Jelenleg még nem konkrét sportágakról vagy versenyszámokról beszélünk. Első lépésként egy világos, átlátható és mindenki számára elfogadható rendszert szeretnénk létrehozni. 2 hét múlva ezt a folyamatot és a hozzá kapcsolódó kritériumokat fogom a NOB tagok elé terjeszteni szavazásra. Ezután következik majd a nehezebb munka, amikor a sportágakat és versenyszámokat ebbe a rendszerbe kell illeszteni. Ezt azonban szintén a nemzetközi szövetségekkel együttműködve fogjuk végrehajtani minden egyes lépésnél. Várom ezt a folyamatot, és úgy érzem, a sportszövetségek is hasonlóan gondolkodnak.
Az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésén Pósfai Gábor sportértfelelős belügyminiszter arról beszélt, hogy az esemény jóval több egyszerű protokoll rendezvénynél, de mindjárt kiderül, hogy mit mondott pontosan a belügyminiszter Csisztus Zsuzsának.
Pósfai Gábor sportér is felelős belügyminiszterrel beszélgetek az 55. Európai Olimpiai Bizottság közgyűlése elején. 2 héttel hazánk talán legnagyobb volumenű nemzetközi sportesemények kapcsán hova helyezi annak a fontosságát, hogy nem konkrétan aktív sporthoz, hanem sportdiplomáciához kötődő eseményt rendezzünk, hova helyezi el ezt hazánkat az európai vagy a globális sportérképen?
Hát mindenképpen egy fontos helyre, ugye itt is elhangzott a bevezető beszédekben, hogy 2 hete volt a bajnokok helye döntő, de hogy az elmúlt 2 hétben is azért volt néhány olyan sportesemény, ami megint csak ráirányította a figyelmet Budapestre, vagy akár Magyarországra, említhetjük a kézilabda Final Four-t, vagy akár a MotoGP versenyt. Ugye ez beleilleszkedik abban a sorban, mert az elmúlt években jellemző volt a magyar sportra, hogy rengeteg világeseményt szervezett, hogy fontos sporteseményt szervezett Magyarország. Úgyhogy szerintem ez egy jó alkalom arra, hogy újra megmutassuk, mennyire fontos Budapest, vagy illetve Magyarország számára a sport. Jó alkalom diplomáciailag is találkozni más nemzetek képviselőivel. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen, ha nem is egy bajnokri döntő szintű esemény, de diplomáciai oldalról, illetve a jövő szempontjából mindenképp fontos számokra is.
Ugye ezek a nagy nemzetközi rendezvények azért egy irányba mutatnak, és ön is korábban már megnyilvánult az ügyben, hogy Magyarország olimpia rendezése tulajdonképpen nem került le az elképzelések listájáról.
ebben a tekintetben mit jelentett egy ilyen rendezvény, és ugye a társadalmi támogatottságot mondta, de szerintem az nincs meg politikai konszenzus nélkül. Szóval ez ügyben hogy állunk?
Igen, amikor engem erről kérdeztek egy-két hete, akkor is azt tudtam elmondani, hogy ez egy kormányokon átívelő nemzeti ügy kell, hogy legyen az olimpia rendezés. Ugye erről hosszú évek óta szó van, erről transzparensen, világosan és őszintén kell beszélni. Ha engem kérdeznek, és a magyar kormány álláspontja is ez, mielőtt az olimpia rendezésről konkrétan beszélünk, azért nagyon sok olyan feladatunk van, amit rendbe kell tenni Magyarországon, és amit ön is említett, meg kell találnunk a társadalmi támogatottságot mindehhez, és nem csak egy sima többséget, hanem azt gondolom, hogy a társadalomnak túlnyomó többségének kell támogatni az olimpia ügyét, és ez nemzeti ügy kell, hogy legyen, mindenki érezze azt, hogy ez fontos számára, és szeretnénk is ezt az olimpiát. Ez a rendezvény, ez nem erről szól alapvetően, tehát itt egy éves közgyűlésről van szó, nem is esik erről szó. Meg egyszer mondom, mindenképp egy fontos pillanat abban a tekintetben, hogy megmutatjuk, hogy mennyire fontos számunkra a sport világszinten is.
De a Nobel-nökének jelenléte azért az ad egy extra súlyt ennek?
Mindenképpen, és mi is természetesen beszélgetni fogunk vele, de nem erről alapvetően, hanem nagyon sok egyéb nemzetközi vonatkozású kérdést.
Még egyetlen kérdés azért a beszédében. Én örültem, hogy ezt a személyes vonulatot is megemlített, hogy 7 éves korától asztali tenisszel aktívan, méghozzá nagyon magas szinten foglalkozott, sőt, sportági vezetéshez is ugye közelről látta ennek a feladatait. Mennyire fontos ma, és hogyha a sportállamtitkár Kálnok Ékis Attila személyre gondolok, mennyire fontos, hogy ma olyan ember legyen felelős vezető a sportban, akinek van úgymond a sporthoz kötődő génje és ha nyilván múltja?
Szerintem nagyon fontos, hogy legyenek ilyen vezetőink, akik aktív, nem aktív, de egy sportol, egy múlttal rendelkeznek, de azért ne felejtsük, hogy a vezetés az egy másik szoknan, tehát én azt gondolom, az az ideális, ha mind a kettő megvan. A politikának kell kevésbé beleszólni, én azt gondolom, akár a sportági szövetségek életébe. Úgyhogy én üdvözlöm azt, amikor volt sportolók bekerülnek a sportági szövetségekbe, de kerüljenek be úgy, hogy értenek is a vezetéshez, sportmenedzsmenthez, tehát a kettő az abszolút nem egymást kizár, hanem inkább egymást erősítő tényező kell, hogy legyen.
Köszönöm szépen!
Belügyminiszterrel Csisztu Zsuzsanna beszélgetett, viszont természetesen hamarabb indították el a kombinált számot az ötös a világkupán, úgyhogy megyünk is a bokcsarnokba Virányi Zsolthoz és Berelmeséhez.
Semmi baj, nem maradtunk le a lényegről, viszont megtudtuk az információs forradalom kellős közepén, amikor meg a Messenger is összeomlott egy pillanatra, hogy jelen pillanatban túl az első lövészeten, ami nem sikerült jól Guzi Blankának, ő a második helyről kezdte, és erősít a másik magyar 20 másodperc hátránnyal a fehér orosz lista vezető Hurejeva mögött. Szóval egy második és egy kilencedik helyről indult a két magyar, az ötödikre csúszott vissza Guzi Blanka, és a nyolcadik helyen van Erdős Rita, amikor hát kimentek most innen a bokcsarnokból, és kint a Szoborpark környékében futnak egyet, de úgy látom, hogy már vissza is értek időközben a miénk.
És azért ez a nagy üdvrivalgás, mert mivel nem láttuk eddig a versenyzőket, csak most, ahogy visszaértek, most látjuk, hogy Guzi Blanka azért az igen jó futók közé tartozik, ezt nem láttuk, ezt tudjuk is, és már ismét az élen halad, ő az első, tehát a futás, illetve a lézerrán szabályait, erről már esett szó a korábbi bejelentkezéseink során, ugye megváltoztatták, most már ötször lőnek a versenyzők, Guzi Blanka pedig továbbra is az élen halad, nézem Erdősit, ő pedig a nyolcadik helyen áll, ugye a kilencedik helyről indult, tehát ő is előrébb lépett, és mind a ketten nagyon jók ebben a kombinált számban. Guzi Blanka egyébként azt mondta, hogy neki egy picit ezt szokni kell, hogy az utolsó szám előtt ott áll az élen, és most ott áll az élen, kettőből egy, elrontott egy lövést, most megvan újra, három jó lövésnél tart már Guzi Blanka, megvan a negyedik is, megvan az ötödik, de sajnos visszacsúszott a második helyre Guzi Blanka, hogyha jól látom, mert hogy a brit
így
megelőzte.
Van, így van, így Bryson van. Megelőzte, nagyon jól lőtt a brit.
Clark van most az első helyen. Bryson még csak most fejezi be a lövészetet, úgyhogy Clark, Guzi és a délkorai Seong áll most így. Ez a sorrend, megint elhagyják a bokcsarnokot és kint futnak egy kicsit. Azt a gondolatot még befejezem, amit elkezdtem, hogy ugye általában Guzi Blankának ebben a kombinációban kellett egyébként ledolgozni a korábban összeszedett hátrányát, és nagyon jó a lézerrámban, és nagyon sokszor tudott felfutni onnan a mezőny elejéről kezdett kombinációban. kombinált számban mégis a dobogóra, de ebben az évadban már a világkupákon bizonyított, hogy akkor is tud nyerni, vagy érmet nyerni, hogyha az érről, vagy az élmezőnyből kezdi a kombinált számot. Most is ez vált rá, hiszen ahogy említette Zsolt az előbb, a második helyről kezdte a kombinált számot, mindössze egy másodperces hátránya, most 2,95 század másodperc a hátránya, és a brit Clark mögött a második helyen fut.
És a hangorkán annak szól, hogy Clark, aki nem Bryson, mert Bryson szerencsére lemaradt és nem lőtt jól, szóval, hogy Clark vezette, de hát ott van egy méterre tőle a sarkában Gugyi Banka, aki most nem kapkodja el ezt a futását, itt benne a bokcsarnokban Budapesten, az ötös a világkupán, ahol két hét múlva világkupa döntő lesz, és mivel Blanka egyébként már Kairóban aranyérmet szerzett, Bulgáriában ezüstérmet, ő biztos résztvevője a világkupa döntőnek, de itt is az éremért, az aranyérmért futhat, és az aranyérem meg lehet, egyelőre 4,5 perce versenyeznek, és Clark mögött a második helyen Gugyi Banka, és azt nézem, hogy a vívás során Gugyi Banka a 8 között pont ettől a brit hölgytől kapott ki, úgyhogy a kedvezményezett a brit volt, de most beérnek a lőállásba, és jön a harmadik lövészet itt az 5x600 méteres futás közben. Gyerünk, Blanka!
Azt nézhetjük egyébként, hogy Clark továbbra is vezető, az ötödik lőállásba állt be, ami pedig azt jelenti, hogy az ötödik helyről kezdte a kombinált számot, most mégis vezet, és sajnos sokkal jobban lőtt, mint Gugyi Banka, de Gugyi Banka is befejezi már közben, úgyhogy marad a második helyen. A hátránya azonban egy picit nagyobb lett, mint ami volt a lőállásba állás előtt. Erdős Ritáról se feledkezünk meg egy pillanatra sem, ő most kezdi el a második lövészetét. A kilencedik helyen most egy elrontott lövés kettő után, de megvan a harmadik jó is, a negyediket is elrontotta, várhatunk a jó negyedikre, ez most megvan, megvan az ötödik is, neki közel 14,5 másodperc a hátránya, a kilencedik helyen van. Krejcs Bálint, aki kint volt itt egész héten a bokcsarnokban, ő azt mondta, hogy két magyar érmet remél most a döntő után, hát az egyikhez nagyon közel vagyunk, Erdős Rita egy picit távolabb.
Igen, ő most eltávolodott, visszacsúszott, talán a 10-11 helyen van, de most épp amikor kifutnak a bokcsarnokból, várjuk majd őket vissza a 18 hölgy, a női ötös a világkupa döntőjében, és azt nézem egyébként, hogy ki lehet még itt veszélyes. Hát egyértelmű, hogy a mindig jól futó britek közül Clark, aki egyébként nem annyira atletikus, mint a mögötte ott bizony nagyon szorosan lévő Gugyi Banka, aki ebben a pillanatban most meg is előzi, megelőzi Clarkot, de hát a lényeg majd a negyedik, meg az ötödik lövészet, hogy ott Clark egy kicsit roncson már, mert nagyon jól lőtt eddig a brit, mind a három sorozatát gyorsan megoldotta, ezért jött fel az ötödik helyről az elsőre, de a zömökebb brit egyelőre a második, a futóversenyben Gugyi Banka pedig az első, de ha nem is kéz a kézben, de úgy fordulnak most be a célegyenesbe, ahol majd a verseny véget ér, és közelednek itt a magyar szurkolók előtt, mint egy 2000 magyar szurkoló a bokcsarnokban, hogy egyre közelebb ugye az újabb 600 méteres futás után a lőállás, ott is van 18-22 tartalék lőállás, és jöhet majd az a negyedik sorozat, ami nagyon jó lenne, ha az összpontosítás sikerülne, és aztán majd most Emese elmondott, hogy talán a 11. helyen Erdős Rita, ő tényleg nem az éremért versenyez, de a lényeg, hogy Gugyi Banka ott van, és megkezdte Clarkkal a csatát.
Igen, azt mondta Zsolt, hogy drukkoljunk annak, hogy Clark lőjön rosszul, inkább annak drukkoljunk, hogy Gugyi Banka lőjön jól, mert hogy az előző sorozatokban azért több hiba is belecsúszott, sajnos most is becsúszott, talán nem olyan sok, mint az előzőben, de megmaradt, vagy egy picit ismét nagy lett Clark előnye, mert hogy ő sajnos nem hibázott, amiben reménykedtünk, és tényleg nem akarunk sportszerűtlenek lenni, és nem egy másik versenyző hibájáért szurkolunk, hanem inkább Gugyi Blankának. Csak az a szerencsénk egyébként, hogy Gugyi Banka annyira jól fut, hogy ilyenkor, amikor, még hogyha hibázik is lövészetben, azért utána nagyon gyorsan ledolgozza a hátrányát. Csak az lenne a jó, hogyha mondjuk az utolsó etapra nem hátrányt kellene ledolgozni, hanem mondjuk növelni az előnyt. Ebben bízunk, hogy ez mondjuk majd az utolsó etapban, az utolsó szakaszban, az utolsó lövészet után valóban így lesz. Erdős Rita továbbra is a tizedik helyen áll. Ugye itt jelzik, hogy az induló pozícióhoz képest ki hol van. Erdős Rita egyet csúszott hátra, Gugyi Banka pedig ott van, ahol volt egészen eddig, mert hogy amíg kint futnak a kivetítőn, azért látjuk a versenyzőket. Gugyi Banka ismét visszavette a vezetést, úgyhogy valóban egy nagyon jó lövészetben bízunk itt a végén.
nincs mese, mert egyértelmű jobb futásban, tehát amit mondtál, mese még akár a hátrány is beleférhet, de utána nagyon gyorsan le kell hajrázni a britet, és le lehet. Most egyelőre viszonylag nagy fölénnyel, ilyen fölénnyel mennyi lehet ez olyan 5-6-7 méter előnnyel Clarkkal szemben. Guzi Blanka tudja, hogy itt a futás során kell összegyűjteni az erejét, persze figyelni kell a légzésére, és mindenre, hogy aztán a lőállásban még javítson egy kicsit, már az előző lövése azért jobb volt, de ez a brit hölgy kifogástalanul lő egyenlőre. Hát én azért csak azt mondom, hogy az ő hibájára is szükség van, de nézzük Blankát, hiszen most, amikor már 9 percen is túl vannak itt a záró, kombinált számon a lézerrámban futnak és lőnek egyszerre, következik az utolsó lövészet, és növekszik az előnye. Hát az most már szerintem 10 méternél is több, néhány másodperc. Guzi Blanka most ér oda a lőállásba, és itt a budapesti női ötös a világkupán, a női döntőben megkezdi. Legyen 5 zöld lámpa gyorsan, ott van a brit is.
Ott van az első zöld lámpa, meg van a második zöld lámpa, de azt hiszem, hogy a brit behozta sajnos a hátrányát. 4-4-nél állunk, kihagyja el előbb a lőállás teljesen együtt, és hogyha bízunk abban, hogy Guzi Blankának tényleg valóban jó a futása, és hogyha csak szemmel követjük, és nem azt, hogy mennyi a különbség a két versenyző között, akkor is nagyon jól látható, ahogy szinte egyszerre jöttek ki a lőállásból, mégis pár méter alatt azért jó nagy előnyre tett szert Guzi Blanka, és hogyha a nagy kivetítőre nézünk, és a kinti futást követjük, akkor azt hiszem, hogy itt már nem nagyon van izgulni valónk, mert hogy az valóban az az előny egyre nagyobb, és egyre jobban bízhatunk itt az aranyéremben, ami Guzi Blankát illeti. Erdősita egyébként a 9. helyen fut.
Nagyon jól jön egyébként a brit, de azért Guzi Blanka előnye növekszik, és Erdősita is óriási sprinttel próbál felzárkózni Guzi Blankát. Emese jó ómen az olimpián bejött Gulyás Michelnél, és nagyon jön az zömök brit, nagyon próbálja megközelíteni Guzi Blankát, aki azért kellően fárad, nem a legszebb stílusban fut, de lassacskán vissza fog érni ide a bokcsarnokba, és azért itt a hangorkán neki fog kedvezni. Eddig bejött az 5 lövészet után, biztos vagyok benne, hogy beszurkolja őt a közönség a célegyenesbe. De ugye gyerünk, Blanka!
Igen, és ahogy hallhatják a hallgatók is, visszaért a bokcsarnokba Guzi Blanka, és valóban egy picit szétesett már a mozgása, de Clark olyan nagy hátrányban van, hogy nincs az az izomláz, nincs az a savasodás, ami megállítaná Guzi Blankát, és megfoszthatná őt egy budapesti világkupa aranyéremtől. Ez ugye idén már a második világkupa győzelme lenne, és most már mosolyog, egyre jobban valóban szétesik a mozgása, de itt már ez senkit nem érdekel. Őt a legkevésbé sem, és ebben a pillanatban átszakítja Guzi Blanka a célszalagot. Ő nyeri meg a budapesti világkupát. Clark a második, a brit Clark, aki egyébként mosolyogva futott be a célba, és egyből megölelik egymást Guzi Blankával. Jönnek a többiek, Erdős Rita továbbra is a 9. helyen fut, és ahogy nézem, sem előtte, sem mögötte nincsenek olyan vetétársak. Lehet, hogy elkiabáltam, mert hogy mögötte a finn egy hatalmas hajrával leelőzi Erdős Ritát, így aztán végül Erdős Rita a 10. helyen végez, de hát azt hiszem, hogy azt kell sokszor elmondani, hogy Guzi Blanka megnyerte a budapesti öttusa világkupát. Ez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 3 világkupát, összesen 3 világkupa van egyébként egy idényben, 2 aranyérem, 1 ezüstérem, ami Guzi Blankát illeti, azt említette már Virány Zsolt, hogy a világkupa döntőt is itt rendezik majd Budapesten, és ezzel az eredménnyel már azzal, hogy bejutottak a döntőbe Erdős Rita és Guzi Blanka is kvalifikálta magát, úgyhogy június végén azt hiszem, hogy ezt az örömet még egyszer átélhetjük, mert hogy ismét futnak itt a lányok, meg hát van azért előttünk még egy férfi döntő, de hát beszéljünk most Guzi Blankáról. Zsolt, biztos te is, vagy téged is szétvet az öröm, mert azért mégiscsak egy világkupát hazai pályán megnyerni, az mindig nagy szó.
Nagyon nagy szó, és hát nagyon régen, amikor még más volt az öttusa, akkor ugye Vörös Zsuzsa olimpiai bajnokunk személyében a székesfehérvári női öttusa világkupákon reméltük, szerettük volna, és többször elő is fordult, hogy nyert Zsuzsa világkupát, meg érmet szerzett, de óriási csatákban, tehát ez egy nagyon nagy tett, és most a két magyar egymás nyakában. Erdős Rita gratulál Guzi Blankának, a két remek sportoló barátnő. Guzi Blanka, aki 27 éves, és ennél fontosabb, hogy nyert már aranyérmet, a világbajnokságok történetében 2024-ben Kínában a csapattal, egyéniben ezüstérmes volt, és volt EB ezüstérme is 2021-ből, most pedig megvan a második idei világkupa győzelme Kairó után Budapesten a bokcsarnokban, fantasztikus hangulatban, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Kirsty Coventry is jelen volt. Szép magyar siker, egy arany, Erdős Rita pedig tizedik, a Szóva stúdiójé.
Köszönjük szépen, nagy gratuláció Guzi Blankának, és ennyi volt már a hazafutás. Szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Mindjárt kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral, és ne feledjék, 21 órától egyfelől a Ferencváros női vízilabda csapata az Olympiakos ellen bajnokok ligája döntőt vív, másfelől Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel is várjuk Önöket a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Elpap Istvánt hallották. Viszont hallásra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével minden eddiginél több mérkőzés.